Köszöntöm ezeket, szervusztok! Wow, micsoda 24 órán vagyunk túl. Ma reggel óta egyértelmű, hogy az Egyesült Államok következő elnökét ismét Donald Trumpnak fogják hívni majd. Ugye reggelre megszerezte, sőt meg is haladta a győzelemhez szükséges 270 elektori szavazatot. Ráadásul, és erre tényleg nem volt 20 éve példa, a republikánus jelöltre voksolt a választópolgárok többsége is, és ezzel javított nem csak a 2020-hoz, de az első győzelmét jelentő 2016-os eredményéhez képest is. Azok a nézőink, akik nem voltak velünk a elmúlt órákban, amikor is ugye hajnaltól kezdődően egészen délelőtt 10 óráig egy nagy választási monstrum műsorban néztük végig a legfontosabb kérdéseket az elnökválasztással, illetve a további az államokban most megtartott választásokkal kapcsolatban. Most egy olyan adással készültünk, amiben összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat, mik voltak a billegő államok, miért nem sikerült ott Kamala Harrisnek fordítania egyáltalán. Milyen okok állhatnak amögött, hogy Donald Trump gyakorlatilag letarolta Amerikát, és olyan győzelmet tudhat magának, ami, hogyha tényleg most az összes eredmény végül majd hivatalossá válik, akkor gyakorlatilag a hatalom gyakorlásában nagyon kevés dolog fogja akadályozni, tehát igazán nagy reformok megvalósításához is meg lesz a politikai tőkéje. Ennek a kérdésnek a körbejárására vállalkoztunk ma este meghívott vendégeinkkel. Elfogadta a meghívásunkat Győri Gábor, a Policy Solutions vezető elemzője. Szervusz! Tábor Áron, az ELTE ATK oktatói, Amerika szakértő. Szervusz! Illetve Pogácsa Zoltán, közgazdász, habilitált egyetemi docens. Szervusz! Kezdjük az alapokkal, tényleg azok a kedvéért, akik nem követték velünk együtt a választási élő műsort. Mik voltak az éjszakának a legfontosabb állomásai, amikor már megalapozottan fölmerülhetett az, hogy ez a választás alapvetően Donald Trumpnak fog kedvezni, nem pedig Kamala Harrisnek, elsőként Áron.
Na, azt hiszem, hogy a választási éjszaka legelső pillanatától kezdve világos volt az, mármint amikor elkezdtek így teljes eredmények bejönni, hogy alapvetően van egy elmozdulás Donald Trump felé. Akkor még nem volt világos, hogy ez mondjuk csak egy-egy államot, mondjuk Floridából jöttek először sok eredmény, vagy Kentucky vidéki területeit érinti, de hogy egyre több információ lett, úgy világos lett, hogy ez lényegében az egész térképen hasonló. Tehát nem arról van szó, hogy bizonyos körökben jobb Trump és máshol Harris javított, hanem nagyjából az egész térképen 4-5 százalékponttal Donald Trump javított. Tehát azt hiszem, ahhoz, az első eredményektől kezdve egyre inkább nőtt ez az érzés. Nem azt mondom, hogy volt egy olyan pont, ahol eldőlt. Nyilván, amikor Pennsylvania eldőlt, az azért már egyértelműen látszott, hogy ezt már nem fogja tudni Kamala Harris behozni.
Gábor.
Nekem valószínűleg később esett le, tehát, hogy én először még nem láttam a mintázatot, hanem össze-vissza voltak megyék, ahol mondjuk Harris enyhén felülteljesített a korai számokban, és volt sok helyen, ahol levadó, hogy ennek szisztematikus jellege volt, az később kezdett összeállni, és most már nem is tudom, hogy melyik állam, mert valóban az viszont igaz, hogy amikor elkezdett elmozdulni, akkor sok helyen egyszerre. Tehát akkor már összeállt a mintázat, hogy itt nagyon sok helyen maradt le Harris, és akkor egy ponton, már nem tudom meg melyik államban először, de akkor több államban egyszerre elkezdett nagyon egyértelműen kirajzolódni, hogy itt egy bukta van.
Zoltán.
Nem tudom, én megvártam a végét, én úgy voltam vele, hogy előbb-utóbb úgyis megtudjuk.
Jó, nézzük meg akkor azt a beszédet, amiben Donald Trump gyakorlatilag bejelentette a győzelmét. Ebből készítettünk egy rövid összeállítást, az angol nyelvű anyagot magyar felirattal láttuk el. Nézzük meg most át ezt, és utána akkor folytassuk az értékelését az eredményeknek.
It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have.
I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership.
We're going to have to seal up those borders, and we're going to have to let people come into our country. We have to let them come back in, but they have to come in legally. A star is born, Elon. He's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We can add a few names like Robert F. Kennedy Jr. He came in. He wants to do some things and we're going to let him go to it. I just said, but Bobby, leave the oil to me. We have more liquid gold, oil and gas. We have more liquid gold than any country in the world, more than Saudi Arabia. We have more than Russia, Bobby, stay away from the liquid gold. Other than that, go have a good time, Bobby. Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try. We're going to try. We have to try. And it's going to happen. Success will bring us together. I've seen that.
Ez volt tehát Donald Trump győzelmi beszéd, és akkor néhány további fontos információ még. Ugye az amerikai törvényhozásban a felsőház szerepét betöltő szenátus egyharmadát is megválasztották, itt elsőprő győzelmet alaktak a republikánusok, övék a mandátumok többsége. A képviselőházi szavazásnak a végső eredményre várni kell, de igazából itt az adás előtt már megállapodtunk abban, hogy ezt is oda húzhatjuk a republikánusoknak, csak idő kérdésé, ezt hivatalosan is majd kihirdessék, hogyha valaki esetleg ezzel vitatkoznak, akkor természetesen jelezze majd. Ha végül is totális lesz a republikánus tarolás, akkor igazából az elnököt tényleg nem gátolhatja semmi a tervei megvalósításában, bármik is legyenek ezek a tervek, majd erről beszéljünk, ugye, hogy ez a Project 2025 néven elhíresült dokumentum együttesből mennyire szabad lehet következtetni arra, hogy milyen 4 év vár ránk, illetve hát Amerikára. Első körben akkor azt kérdezem tőletek, hogy valóban kijelenthető az, hogy Trumpnak politikai értelemben különösebb akadálya nem lesz a hatalom gyakorlásában. Gábor.
Én nem teljesen értek, azt gondolom, hogy a képviselőházban valószínűleg meg lesz a republikánus többség, de valószínűleg egy történelmi hasonlatban relatív kis többség lesz, és tapasztalat szerint nagyon nehéz kis többséggel könnyen kormányozni, mert az amerikai frakciófegyelem sokkal gyengébb, mint a magyar vagy az európai. Lesznek emberek, akik kiszavaznak, akiket meg kell győzni, lesznek emberek, akik fontosan zsarolni fogják a kormányzatot azzal, hogy nekik ez kell, ez az ajándék kell a körzetükbe, vagy ez a kompromisszum kell. És egyáltalán, tehát hogy a frakciót összetartani Amerikában hagyományosan nagyon nehéz, és amikor egy nagy többség van, akkor könnyű, akkor lehet mondani egy pár képviselőről, de amikor hajszálni a többség, és nem lesz nagy a többség, akkor ez nehéz lesz.
Áron?
Igen, ezzel én is egyetértek, hogy ugye még nem teljesen látszik, de azért az előrejelzők azt mondják, hogy most már valószínűleg republikánus többség lesz a képviselőházban is, de ha lesz is, ahogy Gábor mondta, ez egy szoros többség lesz, és eddig is ugye az előző 2 évben republikánus többség volt, de úgy, hogy még magát a képviselőház elnökét is csak ilyen komikus jelenetek után több, nagyon sok forduló
demokratákkal
megválasztani, és a demokraták biztosították a többséget többször is. Azt hiszem, hogy ha Trump lesz az elnök, kicsit más lesz a szituáció, tehát akkor nem fogunk ilyet annyit látni, hogy a demokraták biztosítják a többséget, de azért nem fog zökkenőmentesen zajlani. Én azt hiszem, ez az egyik erős korlát. A másik erős korlát az persze, hogy hát teljhatalom, de azért az amerikai alkotmány az sokkal nehezebben, ez tényleg ránéz szilárdságú ebben az értelemben, tehát hogy ott ugye 2/3 többségek kellenek, az államok 3/4-ének ratifikálnia kéne.
Amire ez, nagyon rég nem volt
ami,
példa, bocsánat.
Ami, igen, hogy annyi, tehát republikánus és demokrata állam van, hogy ez valószínű esélytelen. Tehát, hogy azért lesz valami, az intézményrendszer nem fog megváltozni, de mégis a gyakorlati politikai tőke abban azzal egyetértek, hogy az most nagyon nagy.
Én úgy emlékszem, hogy amikor Trump elnök volt, akkor elképesztően ügyesen tudta dominálni a képviselőket. Tehát, hogy jogilag az van, amit mondotok, de azért kirúgott szinte mindenkit, megfenyegette, akit nem rúgott ki, hogy kirúghatja, tehát olyan szinten úristenné vált a párton belül Trump, és most szerintem még inkább úristenné vált, hogy szerintem sokkal jobban fognak alkalmazkodni a képviselők.
Én sem ezzel értek egyet, hogy igazából kérdezek is benneteket, és akkor ha kell, akkor vitatkozzatok erről. Tehát én azt feltételezném, hogy Trumpnak a befolyása az egyes képviselőkre sokkal erőteljesebb, mint Joe Bidennek valaha volt. Tehát azért a republikánus párton belül most azok a típusú frakciók, amik mondjuk a demokrata párton belül léteznek, nem feltétlenül úgy beazonosíthatóak. Tehát, hogy Trump valóban sokkal attraktívabban tudja érvényesíteni az akaratát, sokkal könnyörtelenebbül tudja érvényesíteni az akaratát. Valóban várhatóak olyan típusú különállások, hogyha ő valamit át akar tolni, mint amit láthattunk mondjuk Joe Biden esetében, amikor a különböző törvénycsomagjait, hát pont a demokratáknak nagyon meghatározó képviselői nem szavazták meg, és ezzel gyakorlatilag érvénytelenítették annak a megvalósulását.
Én arra tippelnék, hogy várható, mert tehát, hogy ezzel egyetértek, tehát ez a kettő szerintem párhuzamosan igaz lehet, hogy az amerikai elnök lehetősége tekintetben valamennyire korlátozottabbik, mondjuk egy magyar miniszterelnöki, és közben persze Trump befolyása nagyon nőtt 2016-hoz képest, ez igaz. Tehát, de vannak képviselők, akik mégsem nekik köszönhetik a pozíciót, akik nagyon nehéz lesz kikezdeni a pozíciójukban, akiket ő Rhino-nak nevezett, Republicans name only, és végeredményben szerintem könnyebb lesz átadni dolgokat. Hatalmas, ugye igazán nagy reformok nem történtek 2016 és 2020 közben, azt hozzátenném. Tehát nem úgy van, hogy Amerika nagyon átalakult. Az a kérdés igazán, hogy áttolni fognak tudni dolgokat. Nyilván most nagyszabású, mekkora nagyszabású, mennyire nagyszabású reformokra lesznek képesek, amivel mondjuk több képviselőnek ellenőrzése lesz. Ez a kérdés. Ha nincs ellenőrzés, akkor nyilván megszavazzák.
Közben, bocsánat, a képernyőn lehet már látni azt, hogy a 100 fős szenátusban hogy fognak kinézni az erőviszonyok. 52 képviselő az, amivel jelenleg rendelkezhetnek a republikánusok, 42-vel a demokraták, és van még 6 képviselői hely, ami egyelőre eldöntetlen. Mit lehet elmondani ennek a 6 képviselőhelynek a megosztásáról? Illetve van-e érdemi jelentőség azon túl, hogy most már azért a többsége megvan a republikánusoknak? Mi lenne a következő szám, amivel, hogyha rendelkeznének, akkor a többségük fölül az további érdemi politikai befolyás jelentene a számukra?
Amit az első kérdésedre azt lehet mondani, hogy én most nézem ezeket a számokat azokról a szenátori helyekről, amik még nem eldöntöttek. Ezeket szorosan úgy tűnik a demokraták behúzhatják. Talán nem mindegyiket, tehát mondjuk az 53, azt hiszem Pennsylvania az, ahol Dave McCormick a republikánus jelölt vezet, de egyébként a legtöbben a demokraták vezetnek. Ebben az az érdekes, hogy ezek olyan államok, főleg amiket Donald Trump megnyert. Tehát látható egy különbség, hogy emberek egy része például Arizonában, például Michiganben, Wisconsinban demokrata szenátorra és Donald Trumpra szavazott, mint elnöknek. Tehát hogy ebből ez érdekes, hogy azért nem lesz olyan nagy a fölény, mint akár lehetne. De ennek talán nincs is olyan jelentőség, ez a második része volt a kérdésednek, hogy igazából a következő száma 60 lenne a szenátusban. 60 kell ahhoz, hogy ezeket az obstrukciót letörjék, 60-at nem fog elérni a republikánus párt, ugye az látszik, már 42 van a demokratáknak, tehát hogy ennek nincs tétje.
Világos, de itt jön be pont az, amire a Zoltán is felhívta a figyelmet, hogyha viszont a demokrata párt részéről alapvetően egy szétszavazóbb szenátusi többség, vagy szenátusi együttes van, akkor ott igazából, hogyha sikerülne ezt a 6 helyet behúzni a republikánusoknak, akkor 2 darab demokrata szenátort kéne átállítaniuk. Feltehetően be tudunk azonosítani 2 ilyen szenátor jelöltet, aki akár meggyőzhető annak, hogy támogasson ilyen típusú terveket. Vagy ez most túlságosan science fiction?
Nem, az akkor kompromisszum akár nem valószínűleg. Tehát akkor kell valamilyen gesztust tenni az irányukba, amit ők otthon el tudnak adni. Ezek az emberek újraválasztást akarnak nyerni, és hogyha azt mondják, hogy ők Trumpnak behódoltak, azzal nem fognak újraválasztást lenni, ezek valószínűleg erősen demokrata helyről jövő szenátorok. Tehát, hogyha teszel nekik egy olyan gesztust, amit otthon el tudnak adni, akkor lehet átnyomni valamit.
Jó, nézzük meg a képviselőház helyzetét. És azt is kérlek, hogy akkor most mondjuk el a nézőinknek, hogy egyrészt ugye 435 hely van, amiből 200-at húztak be eddig a republikánusok, és 179-et a demokraták. Itt az alapvető kérdés, hogy meg lesz a többsége ténylegesen a republikánusoknak, de itt igazából az összes mértékadó hírügynökség, illetve politikai elemző azt jósolja, hogy ez gyakorlatilag most már elkönyvelhető. Mekkora többséggel számolhatnak szerintetek a republikánusok, és milyennek a jelentősége? Gábor?
Én most ezt pontosan nem tudnám megmondani, de az biztos, hogy már most látszik, hogy nem lesz olyan nagy többség, amivel nagyon könnyű lenne kormányozni. Tehát én arra tippelnék, hogy valahol 220 és 230 között lesz, és az nem az a gigantikus többség, amivel nagyon könnyű kormányozni, de én azt aláírom egyébként, Pogi mondott, hogy ez gördülékenyebb lesz, mint 2016 és 2020 között volt.
Igen, én is azt hiszem, hogy nagyjából hasonló lesz ez, mint ami az előző 2 évben volt, ami egy ilyen 218 volt talán, tehát hogy azért elég szoros többség volt. 218 kell a kontrollhoz, tehát 220 volt talán, igen. Meg ki fog derülni, de szerintem annyi, talán, hogy valószínűleg kicsit gördülékenyebb lesz azért, mert hatalomban vannak a republikánusok, de azért én most egy kicsit vitatkozok még az előző állítással, hogy annyiban, hogy azért 2016 és 20 között is láttunk sokszor olyat, hogy a republikánus frakció megosztott volt. Egy dologban nagyon egyetértettek, gazdagoknak adócsökkentés, azt megszavazták. De azon kívül az egészségügy átalakítása kapcsán bizonyos más kérdésekben voltak szétszavazások, tehát ugye volt a híres Obamacare visszavonása javaslat, amit nem sikerült végül megvalósítani. Persze lehet azt mondani, hogy akkor az még John McCain szavazatán múlott, és azóta már nincs egy John McCain a szenátusban, de hogy akkor még ez nehezebb volt.
És akkor nézzük még rá az elektori térképre is, ahol azt lehet látni, hogy melyik államok lettek pirosak. Hát ez egy erőteljesen domináns republikánus előretörést mutat. Kérlek, hogy akkor, ami eszetekbe jut ennek kapcsán, nyugodtan osszátok meg a nézőinkkel, ehetnénk egy kört is, akár elsőként Áron.
Ha így a térképre ránézek, akkor én azt mondanám, hogy ez majdnem ugyanaz, mint a 2016-os térkép. Akkor azt hiszem Nevadát Hillary Clinton megnyerte, de egyébként nagyon hasonlít ahhoz, tehát hogy lényegében egy visszarendeződés van, azt, amit Biden sikeresen megfordított 4 éve, azt most elbukta Kamala Harris. Ez alapján, a térkép alapján ugye elég jelentős fölény, de ugye, ahogy beszéltünk, vagy az említetted a műsor elején, hogy a popular vote-ban is ezúttal, ami 2016-ban nem volt meg, abban is most többsége van Donald Trumpnak, vagy legalábbis nagyon úgy néz ki, hogy többsége lesz, ott még azért Kaliforniában nagyon lassan számolnak, tehát azt meg kell várni, hogy kiderüljön, hogy mennyi szavazat van. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy domináns fölény, és ezt ugye tegnap este is, vagy ma hajnalban, nem tudom, hogy mondjam, beszéltünk erről, hogy elképzelhető, hogy minden billegő állam egy irányba billen el, és pont ez történt most.
Gábor?
Én annyit fűznék hozzá, hogy számomra az egy érdekes gondolat, hogy miről beszéltünk korábban, hogy 74% az amerikaiaknak mondta azt, hogy rossz irányba mennek a dolgok Amerikában, ami azt jelenti, hogy körülbelül minden másik demokrata szavazó azt gondolja, hogy rossz irányba mennek a dolgok. Tehát, hogy valahogy én azt gondolom, hogy a demokraták mentették, ami mentető volt olyan körülmények között, hogy az ország elsőprő többsége most elégedetlen volt a demokratákkal. És akkor csomó ember mégis azt mondta, hogy a Trumpra nem fog szavazni, és a Harris támogatja, annak ellenére, hogy nem elégedett a demokrata politikában.
Mindjárt kitérünk erre, és fogjuk értékelni a demokrata párt kampányát, mert ebből is volt egy kisebb vita a műsor előtt, és szerintem ez egy izgalmas szempont együttest hoz föl. Zoltán?
Nem, szerintem ennyi.
Jó, akkor ugye mielőtt rátérnénk magának a Kamala Harris kampánynak az értékelésére, egy picit térjünk ki arra, hogy ugye Trump maga mondta az elnöksége első napján, de csak az első napján diktátorként fog majd viselkedni, hogy ez pontosan miben állna, azt nem fejtette ki. Ugyanakkor egy emlékezetes Fox News interjúban úgy fogalmazott, hogy lezárná a határokat és olajkutakat fúrna. Ugye egyébként erre tett most utalást, amikor a győzelmi beszédében azt mondta, hogy több olaja van az Egyesült Államoknak, mint Szaúd-Arábiának és Oroszországnak. És mind további utalásokat tett arra, hogy igazából csak egyszer kell szavazni, többre már nem lesz szükség, hogy pontosan mit ért alatta, szintén nem nagyon lehet tudni. Itt az elemzők között volt egyfajta konszenzus abban, hogy ezek a kampányhévében elhangzó túlzó állítások, amiknek nem szabad különösebb jelentőséget tulajdonítani, de ezzel együtt ugye megjelent a Project 2025 néven elhíresült dokumentum együttes, amiben drasztikus leépítéseit jelentették be a szövetségi kormányzásnak, és további, hát hogy mondjam én, erősen anti-jólét intézkedések együttesét is megszerőztették. Ugye maga Trump ettől elhatárolódott, és azt jelezte, hogy ezt nem tekinti egy hivatalos, nem tudom, kampánydokumentumnak, de az ellenfelé megpróbálták ráégetni. Ezek alapján, amit láttunk Trumptól a kampányban, illetve ami ebből a dokumentumból kirajzolódott, lehet mondani bármi biztosat arról, hogy fog kinézni a következő 4 év a Trump elnökség alatt, Zoltán?
Szerintem Trump esetében sose lehet biztosat mondani, de azért nagyon egy irányba mutatnak ezek a mozgások. Tehát például az, hogy Elon Muskot fölkérte egy olyan hát definiálatlan szervezetnek a vezetésére, aminek az a feladata egyébként, hogy leépítse az államapparátust. És ezen között egyébként konkrétan már elhangzott az is, hogy például a környezetvédelmi hatóság leépítése is benne van ebben a pakliban. Tehát miközben Elon Musk azzal tetszeleg maga előtt és a hívei előtt, hogy ugye az elektromos autókkal megmenti a világot, közben ugye beáll egy olyan elnök mellé, aki a párizsi klímaegyezményből kivitte az országot, most éppen leépíteni akarja a környezetvédelmi hatóságot, támogatja masszívan, hogy a repesztéses gáz kitermelést szélesítsék, stb. Tehát hogy én egészen azt érzem, hogy ez például egy olyan irány, ahol elhatározott Trump, kevés ilyen van, tehát vannak olyanok, ahol így kampány kellős közepén bedobott egy random dolgot, például mit tudom, hogy visszavonja a Chips Act-et, ami egy kétpárti törvény volt, és ráadásul nagyon jó beleillene a Trumpnak a logikájába, hiszen itt egy munkahelyteremtés van, ő mindig ezzel kampányol, de mivel nem ő találta ki, ezért egyszerűen bedobta a közepén, hogy az nem az én, akkor ezt visszavonjuk. Tehát teljesen random dolgok is várhatók és megtörténnek Trump esetében.
Áron, te amellett érveltél a ma a N4-je megjelent írásodban, hogy igazából a világnak szembe kell nézni azzal a ténnyel, vagy azzal a lehetőséggel, hogy Trump igenis veszélyt jelent nem csak az amerikai demokráciára, hanem a globális értelemben vett demokráciára, vagy azokra az államokra, amelyek még demokratikusnak mondhatóak. Itt ugye ez azért egy nehéz kérdés, mert egyfajta hiszterizáltság mindig is jellemezte Trump előretörését. Ezt már több elemző beazonosította, hogy a demokrata párt azzal, hogy fasiszta veszélyként állította be Trumpot, igazából nem tudott rendes ellennarratívát képezni, de megerősítette Trumpnak azt a pozícióját, miszerint ő egy jelentős, erővel bíró, autentikus vezető lehet az Egyesült Államoknak. Szóval, hogy emiatt is kérdezem tőled, hogy hogyan kellene ezt a veszélyt reálisan, jól, nem hiszterizáltan kezelni, szerinted most akár a magyarországi, akár az európai nyilvánosságnak?
Ez egy komplikált és nagyon érdekes kérdés. Azzal egyetért, tehát, hogy ugye ebben a írásban is azt állítottam, hogy szerintem a veszély reális, és amikor Trump arról beszél...
A fasizálódás veszélye?
De nevezhetjük fasizálódásnak, nevezhetjük valamiféle autokrata irányba történő elmozdulásnak. Nyilván másfajta, azt is leírtam ebbe a cikkbe, hogy nem úgy néz ki ez, mint mondjuk, ahogy Magyarországon az autokrata irányba történő elmozdulás nézett ki, mert az intézményeket nem olyan egyszerű megszállni, ugye az előbb mondtuk, hogy az alkotmányt nem lehet módosítani, de az informális hatalomgyakorlás azért már most elindult bizonyos értelemben nyomást gyakorolni a vagyonosabb emberekre. De ugyanakkor azzal egyetértek, hogy az nem biztos, hogy a jó üzenet, hogy a demokráciát kell megvédeni, mert ugye a demokrácia attól demokrácia, hogy időnként a másik oldal is nyer. Tehát nem lehet minden választáson, ugye ez most már 4 egymást követő kampányt, nem lehet arra felhúzni, igazából ez már 2018-ban elhangzott, aztán 2022, mindig azt mondani, hogy most meg kell védenünk a demokráciát.
Magyarázzétek azért sikerült, most bocsánat, tudom, hogy olcsó párhuzam, de mégis mi 2010 óta azért azt látjuk, hogy ennek a működés képtelensége hogyan ível át, igazából ellenzéki koalícióváltozásokon keresztül is.
Igen, de hogy Magyarországon is azt hiszem ez a dilemma, bár nem vagyok a magyar politika szakértője szerencsére, hogy Magyarországon is az van, hogy tehát a félelem az jogos, csak nem ez a megfelelő kampány üzenet, nem ezt kell mondani egy politikusnak. A politikus legyen politikus, és közben meg aki ezzel foglalkozik, írja le, hogy hogy működik a demokrácia. Én azt hiszem, hogy Amerikában az a legfélelmetesebb ebben a pillanatban, hogy kialakult egy olyan mozgalom, ez a Trump körül formálódó, ami nem csak Trumpról szól már. Tehát ugye itt van J.D. Vance, az alelnök, következő alelnök, aki hát bizonyos megnyilvánulásaiban egyértelművé tette, hogy ő úgy gondolja, hogy szükség lehet olyan rendkívüli intézkedésekre, ahol az elnök vagy egy kiemelt vezetőt kevésbé kötik a szabályok. És Amerikában igazából az a veszély, hogy az intézményrendszer nem tud egy ilyennel mit kezdeni. Hogyha a kongresszus valamiben nem ért egyet esetleg az elnökkel, ugye eddig azt mondtuk, hogy könnyen át fog mindent vinni, de lehet, hogy Trump valamire azt mondja, vagy Trump kér valamit, amit nem csinál meg a kongresszus, akkor Trump hoz egy elnöki rendeletet, és ugye ezt J.D. Vance mondta, Andrew Jackson elnököt idézve, hogy bíróság majd elmeszeli érte, és akkor ugye Magyarországon az oszt jó napot változott, hogy kényszerítse ki a bíróság az ítéletét. Tehát, hogy ez a fajta logika megjelenik, és ez már most a kampányban, vagy a kampány előtt, mert ezt még nem alelnök jelöltként mondta Vance, hanem még szenátorként, de hogy ez megjelent már hangosan, akkor vajon később mi fog történni, ezért mondom azt, hogy ez szerintem jogos a félelem ebben azért.
Én ezt támogatom, tehát én nem voltam azon elemzők között, akik emiatt nem aggódnak, és szerintem van egy alapvető félreértés, hogy a demokrácia vagy van, vagy nincs, miközben azt látjuk pont 2010 óta, hogy a demokrácia egy minőség, amit folyamatosan lehet lerontani, és én nem is ezt a jövőbe projektálnám, hanem azt nézem, mi történt a múltban. Tehát itt van egy olyan jelölt, aki már megkérdezett egy demokratikus választás eredményt, és nem csak arról van szó, hogy megkérdezte, hanem fizikailag fenyegette képviselőket, amikor a választási eredményt konkrét ratifikálta a kongresszus, aki szisztematikusan nyomás elé helyezett választást felügyelő embereket, republikánus politikusokat, hogy változtassák meg az eredményt, és ez bizonyítva van, és ezért, tehát emiatt is bíróságon van. Tehát a jogállamiságot cáfolja, tehát azt, hogy ő bíróság elszámoltathatja, azt alapvetően megkérdőjelezi, bírókat is személyesen nyomás alá helyezett. Tehát amikor arról beszélünk, hogy most meg fogják-e szavazni, akkor nem csak arról beszélünk, hogy politikai nyomást vett ki rá, hanem hogy konkrétan megértek emberek, hogy meg akarják verni. És ezt láttuk, tehát, hogy Ezek konkrétan a demokrácia alappilléreit kérdezik meg, és hogy Trumpnak ebben nincsenek gátlásai. Tehát nem az, aki feltétlenül kérdés, hogy neki van egy szisztematikus programja a demokrácia átalakítására, hogy alapvetően nem érti a demokratikus szabályokat, és nem is érdekli őt. Tehát ő meg fog tenni olyan dolgokat, amik nem demokratikusok, már most megtett, és ez a múlt, tehát ez nem a jövő, és alapvetően nem érdekli őt, hogy működik a demokrácia. Tehát ő azt fogja csinálni, ami neki kedvező, és hogyha ez nem demokratikus eszközökkel valósul meg, ezt meg fogja csinálni.
De akkor egy kicsit hadd challenge-eljek. Ez nem mondható a demokratákról is abban az értelemben, hogy évekig tagadták azt, hogy Biden elnökkel kapcsolatban bármi típusú, hogy mondjam én, félelem fölmerülhetne, vagy megalapozott aggály azzal kapcsolatban, hogy alkalmas-e mentálisan az elnöki tisztségnek a betöltésére, aztán hirtelen mégiscsak az utolsó pillanatban leszették a pályáról és betették Kamala Harris-t. Miközben egyébként nagyon sokan érveltek amellett, hogy egy nyílt konvencióval kellett volna kiválasztani a következő jelöltet, teret adni annak, hogy a belső adott esetben lehet, hogy nagyon éles, lehet, hogy a demokrata pártot szétszedő, de mégiscsak létező hatalmi konfliktusoknak legyen egy demokratikus lejátszási lehetősége, ezt kategorikusan tagadta a teljes demokrata elit. Tehát, hogy az a típusú antidemokratizmus, ami nyilván beazonosítható Trumpnál, azért beazonosítható volt a demokrata pártnál is abban, ahogyan hozzálátott ez a választás.
Ez szerintem egyrészt szerencsétlenkedés volt, amivel maguknak ártottak, teljesen a jogi kereten belül mozgott, és most arról beszélünk összehasonlításképpen, hogy képzeld el két forgatókönyv, egyik, hogy bejönnek itt emberek és szétverik a stúdiódat azért, hogy te másfajta adást csinálj, ez egyik, tehát mondjuk ez volt a kongresszuson a nyomás, hogy ne hagyják jóval a választás eredményt, a másik, hogy te tucatjával vagy ezrével kapod a halálos fenyegetéseket, hogyha nem változtatod meg a műsort, akkor más csinálsz, és ezt kapják a képviselők, akik Trump ellen működnek. Tehát, hogy ezek teljesen más szintén, a demokrata párt szerencsétlenkedett, de és a jogállamot tiszteletben tartva teljesen jogszerűen zajlott minden, Trumpot nem érdekli a jog, ez ki van fejezve. Tehát, hogy ő nem fogja a jogi szabályokat betartani, csak hogyha neki kedveznek.
Zoltán?
Én azt gondolom, hogy ez mindig szerencsétlen, hogyha egy politikusnak van egy meggyőződése, de ezt nem mondja ki, hanem így keres valami helyettesítőt. Tehát, hogyha azt gondolja a demokrata politikus, hogy a Trump veszélyes a demokráciára, veszélyes a környezetre, veszélyes Amerika gazdasági versenyképességére, akkor igenis ezt kell képviselnie. Az nekem egy kicsit ilyen MSZP-s dolog, hogy akkor váltsunk retorikát, keressünk új üzeneteket, stb. És ne mondjuk ki azt, amit valójában gondolunk. Annál is inkább, hogy az igazi probléma az, hogy miért nem sikerült megértetni a választókkal. És igazából nem biztos, hogy a demokrata elit felelőssége, hanem az van, hogy ezek a választók, szerintem ezt őszintén ki kell mondani, egyszerűen nem értik a világot. Tehát, hogy az van, hogy ezek a szerencsétlen emberek, ezek olyan oktatási rendszerben részesültek, ahol a világ komplexitását és egy baromi bonyolult világról beszélünk, nem értik meg. Olyan nincs igazi rendes közmédia, tehát egy skandináv országban egy olyan oktatási rendszerrel és egy olyan közmédiával kapnák meg az információkat, amivel a világ komplexitását megértenék.
A világos, de Svédországban is láthatod, hogy mekkora szélső jobboldali áttörés van, tehát azt nem lehet mondani, hogy kizárólag Amerikának lenne a sajátja ez.
De azért közelében nem kerül Svédország annak, hogy egy Trump-típusú problémával szembesüljön. Tehát mindenhol vannak, pont ez a lényeg, hogy mindenhol vannak ilyen challengerek, akik mondjuk képesek és képviselnek ilyeneket, de van, ahol ez dominánssá válik, van, ahol pedig ezt kilöki magából a rendszer, mert hogy van egy olyan tudatos középosztály, jól informált középosztály, aki számára az olyan leegyszerűsítő üzenetek, hogy te azért vagy rossz helyzetben, mert jönnek az erőszaktevő mexikóiak, és nem érti meg azt, hogy valójában milyen, mit tudom én, ugye a kínai autógyártás versenye az amerikai autógyártással, ez egy sokkal komplexebb történet, mint az, hogy jönnek a mexikóiak, és szerintem itt ezt ki kell mondani őszintén egy csomó ember, hogy ha hallgatsz Trump szavazókat, nagyon sokszor az az érzésed, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon leegyszerűsítenek egy rettentően komplex világot.
Akkor ez már egy ilyen este, ezt én minden vendéggel fogok kicsit vitatkozni. Szerintem ilyen típus, tehát az, hogy az ilyen Vox Populi videókban kiket mutatnak meg, szerintem az a létező legfélrevezetőbb műfajok egyike, amit a média elő tud állítani. Nem is csinálja például a Partizán, nagyon szándékoltan nem csináljuk ezt, mert nincsen olyan politikai, nem tudom én, párt, mozgalom, bármi, ahonnan lehet találni egy-két idiótát, akire rá lehet húzni, hogy ők reprezentálják az adott pártnak a többségét. Egyik, a másik, ami engem alapvetően érdekelne, hogy például a mélyen konzervatív Missouriban népszavazáson győzött a minimálbér óránként $15 emelése, az abortuszhoz való hozzáférés helyreállítása és alkotmányos védelme, valamint a betegszabadság, miközben Trump simán hozta az államot, tehát láthatóan, ahol lehetőség volt arra, hogy ilyen típusú progresszív, materiális újraelosztási kérdésekben is véleményt nyilváníthassanak a szavazók, ott ezt megtették, tehát hogy nem biztos, hogy a szavazók akarata fejeződik ki abban, hogy most, hogy nem én, Kamala Harris volt az ajánlat, amire lehetett volna szavazni Trump ellenében, hanem ez volt igazából a demokraták meggyőződése, hogy ezzel próbálják újra valamilyen módon kifogni Donald Trump vitorlájába a szelet, és ezt megtapasztalták 2016-ban, hogy nem működik, most megtapasztalták még élesebben 2024-ban, hogy nem működik. Nem
inkább. De most akkor mit csinálsz? Akkor azt mondod, hogy akkor nem mondják ki, hogyha azt gondolják, hogy veszélyt jelent a demokráciára, vagy nem mondják ki, hogyha azt gondolják, hogy veszélyt jelent a bolygóra. Tehát, hogy akkor...
az nem jelent veszélyt a bolygóra, és nem jelent veszélyt a demokráciára, hogy Kamala Harris, hogy mondjam, azzal a Dick Cheney-vel és azzal a Liz Cheney-vel sokkal többet kampányolt, mint bárki mással egyébként a saját pártjából, akik egyébként háborús uszítók, és ilyen értelemben
a globális békének. Én nem akarom mentegetni.
Nagyon súlyos ellenfél.
Én nem akarom mentegetni a demokratákat. A demokratáknak megvan a saját problémájuk. De ha egyébként azt gondolják, hogy az ellenfelük veszélyt jelent a demokráciára, szerintem ezt ki kell mondani. Tehát, hogy annál, hogy nem mondják ki elég hatékonyan, és nem tudják erről meggyőzni a választókat, annál már csak egyetlen egy rosszabb van, hogyha ki sem mondják, hát akkor mi az üzenetük? Tehát akkor igazából ugye azt, hogy gazdaságilag mit ajánlottak, hogyha tételesen végignézed, hogy mi volt a Kamala Harris gazdasági ajánlata, és mi volt a Trumpé, abból teljesen egyértelműen kijön, hogy egy szegény vagy egy középosztálybeli amerikainak Kamala Harrisre kell szavaznia. Hogy ennek ellenére nem rászavaz, annak kulturális okai vannak, és itt nem tudok másra gondolni, mint hogy egy előzetes tudás van a fejébe, és ez az előzetes tudás az olyas valami, amire Donald Trump sokkal jobban rezonál, mint a liberális demokrata elit. Ettől még nem lesz jobb a liberális demokrata elit.
Bocsánat, másképp teszem fel a kérdést, azonnal megadom a lehetőséget, hogy itt is beszéltek, de szerintem van különbség a között, hogy valaki az osztály érdeke ellenében szavaz Trumpra, vagy pedig a között, hogy valakinek viszont nem magyarázzák el azt, hogy az osztály érdeke az lenne, hogy Kamala Harrisre szavazzon, hiszen egyszer nem vette a szájára Kamala Harris azt, hogy például mondjuk a minimálbért föl kéne óránként emelni $15. Mondom, helyi népszavazások voltak az államokban, de ez nem volt egy központi kampányeleme ennek a Harris kampánynak, egyáltalán nem.
Persze, tehát hogy vannak ilyen strukturális problémája az amerikai politikának, hogy ugye meg kell győzt folyamatosan a nagyvállalati szektort, hogy megkapd az ő kampány támogatásukat.
És a fogjává vált a
intézményesítve van, persze, tehát hogy ami Amerikában kampányfinanszírozás címén folyik, az szerintem a foglyulejtett államnak az intézményesítése. A demokrata oldalon is, és a republikánus oldalon, tehát az, hogy Elon Musk gyakorlatilag megveszi magának azt, hogy mondjuk védjék meg a kínai autóktól, és a választás másnapján 14%-ot ugrik a Tesla részvény, az bármely más ország esetében az intézményesített foglyulejtett állam. És ugyanebben vannak a demokraták is, tehát én tök értem, hogyha ha te ott lennél Kamala Harris helyében, ugyanezben a satúban lennél két satú pofa között.
Gábor.
Szerintem ez önmagában tudnánk sokkal vitatkozni, vagy de én jelentős részével egyetértek.
Ez egy fontos vita kérdés.
Jelentős részével egyetértek, én akkor azt a részét árnyalnám leginkább, tehát amivel leginkább vitatkoznék, hogy egy demokráciában lehet azt gondolni, hogy nagyon sok választó nem megfelelően tájékozott, de mindenképpen a demokratikus politikus feladata, hogy elérje ezeket a szavazókat. Teljesen mindegy, hogy mennyire képzést kapott a szavazó, vagy nem, és hogy az akkor valamennyire a demokratikus felelősség, tehát nem lehet a szavazókra fogni végeredményben, hogy rosszul döntöttek, hanem azt kell mondani, hogy ettől lehet, hogy rosszul döntöttek, az elképzelhető, de a politikus nem mondhatja ezt, a politikusnak az a feladata, hogy elérje a szavazókat, és Amerikában is megvannak az eszközök, abban egyetértünk szerintem, hogy a demokrata párt kudarcot valami.
A politikus nem mondhatja ezt, de egy elemző szerint kimondhatja. Tehát, hogy folyamatosan azzal a feltételezéssel elemezni, hogy a választó nem csinálhat rosszat, a választó nem. Soha nem hibás, a munkásosztás soha nem hibás, a szegény emberek soha nem hibásak, tehát, hogy csak a politikus hibázik, és mindig a politikusra kenjük, miközben szerintem ott egy óriási vakfolt van, hogy milyen tudás van a választó fejében. Én nem azt mondom, hogy ezek a szerencsétlen választók, ezek buták, genetikusra hülyék, azt mondom, hogy nem kapták meg az élettől azt az esélyt, hogy ők azt a komplexitást, tehát tényleg irtózatosan komplex vitákról van szó, és abban igazad van, hogy ki lehet szedni olyan kis bevágásokat, ahol a nagyon buta Trump szavazót veszed, de hát azért adataink vannak arra, hogy a sokkal edukáltabb emberek szavaznak a demokratákra, a sokkal kevésbé edukáltabbak meg a másik oldalra. Szerintem hard empirikus bizonyítékunk van arra, hogy a kevésbé edukált emberek sokkal fogékonyabbak arra a típusú demagógiára, ami egy ilyen othering-el, egy ilyen szétválasztjuk.
És megnyílt az olló egyébként a Trump évek alatt. Igen. Tehát egyre tárgyabb lett.
Tudatosan rájátszanak a politikai erők, hogy ezt a kulturális tengelyt erősítsék, hogy ne a gazdasági tengely alapján szavazzanak a szavazók, hanem a kulturális tengely alapján. Tehát tudatosan rájátszanak a kampánystratégiára.
Abban is egyetértettünk akkor azt, hogy hagyj helyezzem előtérbe, hogy azért mégis egy kudarc a demokraták részéről, hogy ezt nem tudták. Lehet, tehát a kettő párhuzamosan megint igaz lehet, hogy a választók nem kellően tájékozottak, és mondjuk szerintem azt is lehet mondani, hogy nagyon sok választó nem tesz eleget annak a demokratikus elvi kötelezettségének, hogy megfelelően tájékozódjon akár a saját érdekeiről, tehát egészségügybiztosítást megszavazza, de közben megszavazza azt a jelöltet is, aki tönkre fogja tenni az egészségbiztosítást. Tehát ebben egyetértetünk, de egy demokráciában ugyanúgy, ahogy a teniszben nem tudom azt mondani, hogy csúszós volt a pálya, ugye a demokráciában azt mondja, hogy a választók nem megfelelően képzettek, azt kell mondani, nekem ezen a pályán kell nyernem, ami van. Tehát nincs más.
Politikusnak,
de hogy mi a politikusok a helyzetét elemezzük végre, mi a demokráciában, tehát hogy
igen,
milyen,
azért meg azért,
milyen, hogy nyerjenek.
Azt tegyük hozzá, hogy például azzal, hogy mondjuk Kamala Harris tematizálta a nagyvállalati szektor árfelhajtó, inflációgerjesztő hatását, vagy Joe Biden konkrétan kiment sztrájkoló munkásokhoz, tehát demokrata oldalról évtizedek óta nem történt ilyen, hogy kiment sztrájkoló munkásokhoz egy demokrata elnök. A Clinton érával ennek teljesen vége volt. Tehát miközben igazad van, hogy a minimál bérügyben erősebben oda tehette volna magát Kamala Harris, de azért a Biden-Harris duó csinált egy csomó dolgot, amivel szerintem egyébként a Clintonokhoz képest például már balrább voltak.
Áron, nem szólaltam meg ebben a körben.
Igazából én azon gondolkoztam, hogy mind a hárman mondtatok olyan dolgokat, amikkel én teljesen egyet tudok érteni, de hogy itt különböző dolgokról is van szó. Tehát azzal, amit Marci mondta, hogy igen, a 15 dolláros minimálbért meg lehet kérdezni, hogy miért nem vállalta fel a demokrata párt. De hogyha nem vállalta fel, mert ezt kalkulálták ki, hogy nekik a centrum felé is nyitni kell, akkor is az igaz, hogy a meglévő politikájuk is olyan, ami sokkal inkább kedvez a középosztálynak, az alacsonyabb jövedelműeknek, mint a republikánusoknak. És hogy akkor ezt miért nem tudták? És hogy itt nem tudom, itt szerintem mind a két félre meg kell kérdezni, hogy miért nem jut el az információ az emberekhez, az mind a két féle múlik valahol. Tehát én, amikor arról beszélek, hogy nem lehet csak azzal nyerni választást, hogy negyedszer a veszélyben van a demokrácia, akkor azt mondom, hogy lehet, hogyha egy kicsit kevesebbszer hangzott volna el, hogy veszélyben van a demokrácia, és kicsit többször az, hogy ez a középosztály családi életéken mennyit javít, akkor az segíthetett volna. Hát
igen, szerintem minden pillanat, amikor a választókkal kommunikálsz, akkor el kell tudni, hogy mit fogsz kommunikálni, és a kérdés az, hogy abban a korlátozott időben, amivel eléred a választókat, mit helyezel előtérbe, és mennyit beszélsz milyen témáról, és akkor valószínűleg a hangsúlyok ebben nem voltak a helyén.
Itt tudom, hogy most egy percepciós kérdés hozok be, és nem egy policy alapú kérdés, tehát lehet ilyen szempontból ezt nem akarjátok kommentálni, de ha lehetne kérnem, akkor mégiscsak tegyétek meg. Pontosan tudom, hogy az, hogy Donald Trump megjelenik a McDonald's-ban, az egy kampányesemény, és én értelemben tényleg semmilyen jelentős nincs arra vonatkozva, hogy mit lehet várni kifejezetten a prekariátusnak egy Trump elnökségtől. De látványában az, hogy beáll, és ilyen értelemben vállal egyfajta közösséget az ott dolgozókkal, nem említi a 15 dolláros minimálbért, semmit nem ígér igazából ennek a választói csoportnak, de percepcióban mégiscsak megképez valami olyan típusú koalíciót, amit Harris esetében sehol nem látunk a kampányban. Nem tudtok mondani egy olyan alkalmat, amikor azt lehetett látni, hogy ott áll és jelentős támogatottságot mutat föl a kifejezetten bérből és fizetésből élők körében. Alapvetően azt a percepciót, hogy az elit jelöltje nem volt képes letolni magáról. A CNN Exit Poll alapuló kutatása szerint szinte minden társadalmi csoportban a magasan képzett fehér rétegeket kivéve markáns a republikánus előretörés, és ebben nyilvánvalóan ilyen típusú szereplések és percepciós válságok is szerepet játszottak.
Na most senki nem fog veled vitatkozni, azt tudhatok.
Én egy picit vitatkozom.
Ja, jó, akkor...
Az exit pollokban csak egy dolgot, hogy ahol szakszervezeti van a családban, az 19% a szavazóknak, ott 54%-ra Harrisre szavaztak.
És ez korábban hogy volt?
Valószínűleg ebben vissza, igen, tehát hogy valószínűleg ebben van egy visszaesés, ugye ez most egy vitakérdés volt, hogy bizonyos szakszervezetek beálltak Trump mögé, de hogy azért még mindig a szakszervezetek körében van egy erősebb demokrata felé történő elmozdulás. Abban igazat adok, hogy ezt lehet.
Elmozdulás van, vagy bázis?
Bázis, igen. Nem
elmozdulás, mert az elmozdulás az elmozdulás az a másik irányban van.
Az igen. A másik irányban van.
Igen. Én azt helyezném, mert többen Zoli mondott, hogy Tehát itt van egy nagyon komoly kulturális eleme ennek, és talán ezben a republikánus párt most sokkal sikeresebb, és ez Trump ennek egy jó megtestesítője, hogy ők az emberek gazdasági, tehát az alacsonyan képzett szavazók gazdasági érdekei ellenében meg tudnak egy olyan kulturális, amit a McDonald's nagyon megjelent, egy olyan kulturális közösséget képviselni, ami összetartja ezeket a szavazókat, és szembejezi az elittel, szembejezi a felső középosztál, aki a demokratákat támogatja, miközben konkrétan olyan közpolitikát támogatnak, ami ezeknek az embereknek rossz lesz. Tehát nem lesz egészségbiztosítás, nem lesz minimálbér, stb. De hogy van egy kulturális közösség, és van egy identitás, amit a republikánusok most nagyon jól tudnak képviselni, és ez szerintem egy nagyon markáns előny.
Na akkor erre válaszoljatok, mert érdezlen, te is erre utaltál, hogy alapvetően nem a tehát nem a materiális, hanem inkább a kulturális törésvonalak azok, amelyek meghatározzák a választás eredményét, és hogy a Harris kampány ebből a szempontból kifejezetten visszafogott volt. Igazából semmilyen érdemi kérdésben nem választott ilyen értelemben oldalt, tehát hogy még a női kártyát sem játszotta ki. Ezt sokáig előnyeként azonosították be, nevezetesen, hogy nem megy bele azokba a könnyű csapdákba, amelyben rá lehetne húzni azt, hogy ő woke, hogy ő valamilyen módon a kulturális baloldalnak egy ilyen minoritását képező jelöltje lenne. Utólagosan fölül kell ezt vizsgálnunk, fölül kell ezt bírálnunk, lehetette volna és kellette volna élesebben kultúrharcosként is föllépnie, Zoltán?
Én szerintem senki nem fog veled avval vitázni, hogy sokkal jobban oda tehette volna magát például gazdasági, szociális kérdésekben. Szerintem abban itt teljesen konszenzus van. Én azzal értek egyet, amit Áron mondott, hogy itt két oldala van egy táncnak. Valójában, hogyha lenne egy olyan választói közösség, aki mondjuk, tehát ugye a te példád, ez elmegy a McDonald's-ba idétlenkedni a Trump, hát miért tudjuk mi, hogy ez egy idétlenkedés, mert fölismerjük azt, hogy az ő policy-szerű kampány ígéreteihez képest ez egy bohóckodás, ez egy szimbolikus gesztus. Ha ezt fölismerné az a választói réteg, akire mondjuk a demokratákra számítania kellene, akkor könnyebb dolga lenne egy demokrata pártnak. De az a szomorú helyzet, hogy 10 millió szám vannak emberek, akik számára az a gesztus, hogy mondjuk Orbán Viktor sonkát főz a kertjében, vagy olyan egyszerű embernek mutatja magát, ahogy mondjuk Donald Trump, annak ellenére, hogy mondjuk 4 milliárd dolláros vagyona van, és aranyjal kifestett lakosztályban egy arany oroszlánon ül a gyereke a képen, ahhoz képest ő elmegy a McDonald's-ba bohóckodni, hát ott az amerikai munkásosztálynak azt kellene mondania, hogy elmészte a francba. De nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy igen, ő a mi emberünk, és tömegesen át vannak verve emberek, és szerintem ezt nem felismerni, nem kimondani, hogy itt emberek át vannak verődve, szerintem ez egy rossz kiindulópon.
De annyiban vitatkoznék ezzel, hogy részben ez igaz szerintem, a másik oldala szerintem akkor a baloldalnak nem csak Amerikában, hanem máshol is az egyik nagyon gyenge pontja, hogy nem ismerik föl, hogy ez nem annyiban nem bohóckodás, hogy az embereknek lehet, hogy az identitása és a kulturális javaik, meg a közösségeik számítanak valószínűleg annyira, mint a materiális kérdések,
akkor és hogy, nem lenne
hogy ezt nem szabad
alábecsülni. Akkor nem lenne bóckodás, hogyha egyébként a program pontjaid, azok pro-szociális programpontok lennének, csak, és ezt még ki is akarod fejezni azzal, hogy elmész.
De ezt értettem.
De ha ez teljes ellentmondásban van, akkor ez egy bóckodás.
De az egy kérdés most a baloldal szempontjából, nem a Trump szempontjából, mert még csak nem is a szavazók szempontjából, hogy megérteni azt, hogy identitást és közösséget valahogy tudni kell nyújtani, mert annélkül, ha csak azt mondod, hogy minimálbér, ha csak azt mondod, hogy előbiztosítás, az önmagában nem elég, mert valami hiányzik abból a csomagból.
Még az is lehet, hogy azért annyira normalizálta nem a kapitalizmusnak ez a mostani szakasza a közgondolkodás felteszem az Egyesült Államokban is, hogy valószínűleg a dolgozók döntő többsége belátja azt, hogy ezek az elit frakciók soha nem lesznek a partnerei abban, hogy a minimálbérnek ilyen típus emelése megtörténjen. Éppen ezért már azt is tudják értékelni, hogy legalább egy szimbolikus gesztusgyakorlás megtörténik abban, hogy a Trump odaáll és főzi vagy süti a sült krumplit néhány órán
keresztül. Szerintem ennél rosszabb a helyzet. Tehát szerintem a Trump szavazóinak egy nagy része, és egyébként Orbán Viktornak a szavazóinak is nagy része konkrétumokat vár, remél és néha kap. Egyébként ezektől a politikusoktól. Tehát, hogy nem csak az van, hogy ó, úri huncutság a politika, senkinek semmit nem hiszek el, itt tényleg elhisznek embereket, emberek dolgokat, és néha kapnak is dolgokat, vagy legalábbis úgy érzékelik, hogy kapnak dolgokat. Szóval szerintem még rosszabb a helyzet.
Áron.
Hogy a 2020-as választás után, amikor volt egy nagyon rövid időszak, amikor így nem volt világos, hogy Trump kezében marad a republikánus párt, és azért különféle frakciók megjelentek, akkor elkezdődött egy ilyenfajta gondolkodás, hogy a republikánus pártnak az az iránya, hogy a konzervatív értékek plusz valamiféle, ez hogy valamit kapjanak azok az emberek, akik mondjuk anyagilag hátrányos helyzetben vannak, és ezt mind kinyitni nem csak a fehér munkásosztálynak, ami ugye már korábban is a republikánusokra szavazott identitás alapon, hanem a feketék, latinók, stb. És például Marco Rubio, aki egy elég nagy fordulatot tett be a politikai pályáján, ezzel elkezdett ilyen dolgokkal előállni. Na most ezzel egyetértek, hogy Trumptól ezt nem kapják meg az emberek, de valamilyen módon mégiscsak látszik, hogy ez egyáltalán, hogy ez a diskurzusban megjelent, ez azt hiszem, beszéltünk ugye korábban is, tegnap is, vagy éjjel is arról, hogy miért van az, hogy kisebbségi szavazatokat szereznek a republikánusok, és hogy ugye pont ez a kisebbség, az a fehér munkásosztály most már nem csak a fehér munkásosztály, hanem a kisebbségi férfi szavazók között is van egyre több republikánus, szóval, hogy valamit azért ők azt hiszik, hogy kapnak, még hogyha valóságban ez azért inkább főleg csak az identitás vonalon működik.
Szerintem az egyik dolog, amit a baloldal nem értett meg, vagy most amivel küzdünk mondjuk így a baloldalon, hogy milyen intenzív szorongást okoz sok emberben az, amik úgy érzi, hogy kulturálisan kiszorul a saját közösségéből, és hogy erre reagálnak részben politikusok, akkor erre ezért szavaznak az FPÖ-re, az AFD-re, vagy Trumpra, vagy Le Penre, olyan emberek, akiknek valóban a materiális javait nem szolgálja, de úgy érzik, hogy ezek meg fogják őket fogni, és visszaintegrálják őket abból a közösségből, amiből kezdenek kiszorulni.
Ez nagyon fontos, hogy tényleg erre válaszol, ez nagyon érdekes. Mint gondolsz, mert én is azt gondolom, hogy nem lehet ezeket a szavazókat számon kérni azért, mert a szolidaritás élményt azt ezektől a pártoktól és ezektől a politikai projektektől kapják meg.
Én nem számon kérni akarok senki semmit, hanem azt mondom, hogy megérteni kell, hogy ezeknek az embereknek ezek a prioritásaik, ezek a kiinduló pontjaik, ha nem tudsz gazdaságilag sikert felmutatni az életedben, akkor nagyon könnyű visszaesni olyanokba, hogy abból fogok sikert felmutatni, hogy fehér vagyok, férfi vagyok, nacionalizmus, patriarchátus, stb.
Hát, hogyha az egy tőkeforma, mint hogy ezek a politikai projektek politikai tőkeként mutatják föl, és mással nincsen lehetőség az érvényesülés érdekében.
Így van, ennyit kell megérteni, de ebből szerintem nem következik az, ugye ez a Wagenknechtizmus, hogy akkor tulajdonképpen nekünk úgy leszünk baloldal, hogy közben jobb oldal leszünk. Tehát, hogy abból nem az következik, hogy a baloldalnak át kell menni a jobb oldalra, és akkor majd szavazatokat fog szerezni, mert ezzel gyakorlatilag felszámolja magát a baloldal.
Az világ, de pont a kisebbségeknél tört előre Trump.
Meg ki kell találni valami újat, én azt mondanám, tehát ezt én értem, nem azt kellene másolni, amit a szélső jobb csinál, de hogyha nem kínálsz fel egy alternatívát, ha nincs valami más, ami identitás meg közösséget nyújt, akkor bukni fogsz ebben.
Persze,
a közegben.
Persze, de az megint egy kulturalizmus a kisebbségeknél, tehát hogy hiába mondja azt valaki egy Trump kampánygyűlésen, hogy mit tudom én, a Puerto Rico az egy úszó szeméthegy, hogyha közben az ott jelenlévő mondjuk latinó szavazó, az abban gondolkodik, hogy megőrzi a férfinak az elsőbségességét a családban, és neki az az elsődleges identitás eleme, vagy mondjuk fellép Kubával szemben, és neki az az identitás eleme. Tehát, hogy nagyon komplex ez a kulturális identitás elem, de én ebből nem azt vonom le következtetésként, hogy akkor lesz sikeres a baloldal, hogyha mondjuk elkezdi támogatni a patriarchátust. Vagy akkor lesz sikeres a baloldal, hogyha ő is nacionalista. Nem. Tehát, hogy ez is azért a magyar ellenzéknél is rengeteg Mesterházi Attilán környékén voltak ilyenek, hogy meg még Bajnainál is, hogy akkor majd nem tudom, több piros-fehér-zöld zászló, meg viseljünk mi is kokárdát, hogy menjünk át mi is. Nem, tehát, hogy akkor meg kell tudni értetni a szavazókkal, és ez nagyon nehéz. Tehát egyszerűen szembe kell nézni azzal, hogy az elmúlt évtizedekben olyan szinten leépítették az oktatási rendszereket, és olyan szinten nincsen közmédia, hogy az emberek ezekre a kulturális identitás mintákra támaszkodva készítenek maguknak identitást, mert a gazdasági sikeridentitások az nem adatik meg neki.
Én azt mondanám, az lenne az állításom, hogy amit Orbán Viktor megértett, hogy a politika nagyon jelentős mértékben a szorongások gerjesztéséről, a szorongások menedzseléséről szól, és ami kvázi a baloldal nem tud a szorongás menedzsmentre kitalálni valamit, csak azt, hogy vagy lemásolják Orbán Viktort, vagy konkrét szociális intézkedéseket tesznek, amik szükségesek, csak nem elegendőek, amíg nem lesz erre valamilyen pozitív válasz, ami megerősíti az embereket, a szorongásukat kezeli, addig nem fognak.
Na jó, de hogy mi volt a pozitív válasza? A maga a jóléti állam. Tehát, hogy a korai baloldal az azért volt sikeres, mert egyébként gazdasági, szociális, mobilitási felemelkedési lehetőséget adott tömegesen embereknek. Amikor visszaszorították a jóléti államot, és már a gazdasági mobilitás lehetőségei megszűntek, ezt csinálta a harmadik út, akkor tulajdonképpen átengedték a terepet annak, hogy akkor a jobb oldal a kulturális.
Csak amire hivatkozva, az történetleg a második világháború után történelmi korszakban volt egy lehetősége, például az európai szociáldemokráciának, de ott is egyébként a globális dél kizsákmányolása révén, ilyen típusú opozíciója jelenleg a demokratáknak nem lett volna.
Ez nem igaz, ez egyszerűen nem igaz. Tehát az, hogy mai mondjuk nyugat-európai országnak ne lenne annyi pénze, hogy az Egyesült Államoknak ne legyen azon a fejlettségi szinten, ahol van, hogy mondjuk bevezessen egy ingyenes állami egészségügyet, vagy egy ingyenes állami jó minőségű általános oktatási rendszert, egy nyugat-európai típusú rendszert bőven megengedheti magának az Egyesült Államok. Ahogy egy csomó...
Most megengedheti magának, de akkor olyan tőke koalíciókkal kell szembe mennie, amely most a legfontosabb bázisa volt a Harrisnek.
Ja, én nem azt mondom, hogy én tudom a választ arra, hogy hogyan lehet ezt politikailag elérni, én csak azt mondom, hogy tartalmi értelemben a baloldal identitásképző eleme az a jóléti állam, a szakszervezetek, ezek voltak. Ha ezeket feladja, akkor igazából a másik oldalnak van ilyen vallás, nemzet, férfiasság, stb., és a baloldalnak meg nincsen.
Szerintem csak egy mondat, és aztán
állandóan.
Tehát, hogy a Amerika kulturálisan nagyon más ország, nem fogsz tudni olyan EU biztosítási rendszert csinálni, egy-egyben nem tudnak koppintani az északi modellt Amerikában.
Igen, ez szerintem igaz amúgy, de közben meg lehet csinálni bizonyos dolgokat, és egyébként Biden az első évében csinált. Tehát ugye, amikor a Covid után egy olyan, az a jóléti államnak a legnagyobb kiterjesztése volt mondjuk évtizedek óta az amerikai jó, az Obamacare is egy fontos lépés volt, de az egy nagyon fontos dolog volt, és hallottuk az elemzőket, akik azt mondták, hogy ennek milyen következményei lesznek, bizonyos oldalról, hogy ez mondjuk az amerikai gazdaságra milyen hátulütő, és az amerikai gazdaság igazából jobban jött ki a válságból, mint mások, tehát nem lett ennek negatív következménye, mégis a politikai viszonyok miatt nem tudta már ezeket a csomagokat egy-két évvel később meghosszabbítani. Tehát azért volt...
Lehet egy mondatot mondani?
Egy mondatot lehet.
Bernie Sanders-t újra választották. Bernie Sanders Dániát képviseli az amerikai politikában újra, és új. Igaz, hogy Vermontban, ami egy különleges helyzet, ez igaz, de nem teljesen lehetetlen. Tehát, hogyha az tényleg annyira determinisztikus lenne, hogy nem tudsz ilyen agendával elindulni, akkor azért a Bernie karrierjét nem tudnám megmagyarázni.
Nem lehetetlen, csak sem 2016-ban, sem 2020-ban nem tudta igazából még a demokrata párti többséget sem maga mögé állítani, ami, hogy mondjam én, lehet ezt morálisan kívánatosan beállítani, és valószínűleg én is tudnék vele nagyon erősen szimpatizálni, csináltam is vele interjút, de hát a politikában mégiscsak kellenek olyan típusú képességek, amiket ő nem tudott sajnos.
Akkor folyamatosan... viszont visszatérünk oda, hogy miért került harapófogóba Kamala Harris.
És akkor, ha oda most nem is térünk még vissza, egy pillanatra viszont oda térjünk vissza, hogy a Trump kabinet lehetséges összetételéről egy picit beszélgessünk, már csak azért is, mert szokás azt mondani, hogy mostanra már van csapata a Donald Trumpnak, nem kell annyira támaszkodnia a republikánus establishmentre. Ugye a Joe Rogan igyekezett kihúzni belőle annyit, amikor vele csinálta ezt az egyébként nagy hatású podcast interjúját, hogy hiba volt a neokonzervatívok kinevezése a 2016 és 2020 közötti kabinetébe. Ugye ezt igazából nem mondta ki, igazából csak arra hivatkozott, hogy az volt a hiba, hogy hozzá nem lojális embereket is bevett a csapatba. Mit lehet elmondani egy lehetséges Trump kabinet ideológiai összetételéről, hiszen itt azért Robert F. Kennedy-től Elon Muskig nagyon különböző emberek kezébe készül igen jelentős hatalmat adni majd. Gábor.
Én azt emelném ki, hogy, tehát, hogy 2016-ban nagyon nem voltak fölkészülve arra, hogy ők hatalomra kerülnek. Tehát volt egy kampány, és ez egy ügyesen felépített kampány volt, de nagyon sokat improvizáltak, és az egyik legszemléletesebb példa az volt, hogy a hagyományosan ilyenkor átadásra készülnek, és akkor összeállítottak a minisztériumokba az anyagokat, készültek a demokraták átadni, és nem volt ember. Tehát, hogy annyira nem, tehát nem volt ember, aki átvette volna tőlük a dolgokat, mert a Trump stábnak nem volt meg a személye, a HR-je arra, hogy kinevezzenek embereket fontos pozíciókra, csomó pozícióra hónapokkal később töltöttek csak be, most azért nagyon máshogy fognak érkezni, és akkor kényszerült a Trump arra, hogy behozza a neokonokat, akiknek volt szaktudása még a Bush érából. Most ugye úgy fognak neki menni, hogy a saját stábjuk van, tehát sokkal fölkészültebbek lesznek, és véletlenül ez egy ideológilag koherensebb lesz, amellett, hogy a Trump személyisége miatt nagyon színes lesz mindig, tehát Elon Musk-tól kezdve Robert F. Kennedy mindig lesznek nagyon furcsa egyéniségek ebben.
Áron.
Én itt ezzel kapcsolatban inkább a szűkebb szakterületem az a külpolitikája az Egyesült Államoknak, arról beszélnék, hogy ott nagyon úgy néz ki, igen, hogy 4 éve, vagy 8 éve, igen, amikor először megválasztották Trumpot, akkor nem volt elég káderhiány volt, és nem egyszerűen ki kellett egyezni olyan csoportokkal, tábornokok, különféle emberek, akik az establishmenthez tartoztak, és ők voltak az úgymond felnőttek a szobában, akik mindig megpróbálták meggyőzni a Trumpot arról, hogy azért mégis maradjunk Afganisztánban, azért mégis csináljuk ezt meg azt, amit addig az amerikai külpolitikának a konszenzusa volt, és ebben voltak szerintem rossz és jó döntések is, tehát mármint a konszenzusban, nem a Trumpot illetően. De hogy valamiféle volt egy elképzelés arról, hogy Amerikának milyen kötelezettségei vannak, szerepvállalása van a világban. Akik most jönnek, ezek szerintem sokkal inkább a Trump irányvonalat fogják képviselni. Ez az America First, amelyik szokták néha izolacionizmusnak mondani, de szerintem az nem egy jó kifejezés, nem egy elszigetelés jelent a világból, de azt jelenti, hogy nincs semmi olyan kötöttsége, amit elfogad maga fölött. Tehát ez egy ilyen olyan elképzelés, hogy Amerika saját érdekeit véde, minden csak transzakcionális, nincsenek elvek. Akiket látunk, hogy esetleg szerepet kapnak, azok olyanok, mint az elnöksége utolsó idejében, nemzetbiztonsági tanácsadó Robert O'Brien, vagy Rick Grenell, aki tényleg ebben a nagyon maga irányvonalba képviselő volt az utolsó hírszerzési igazgatója, csak megbízott igazgatóként, mert a szenátus nem konfirmálta. Tehát azt hiszem, hogy sokkal inkább ebbe az America First irányba fog elmenni a külpolitika.
És amúgy a neokon befolyás meglétét, vagy továbbra is erős jelenlétét nem bizonyítja azt, hogy ugye Mike Pompeo-t most elvilegben majd védelmi miniszteri pozícióban láthatjuk majd viszont, hogyha minden igaz.
Igen, Pompeo szerintem egy furcsa eset, mert Pompeo egy simulékony alkat, talán ezt lehet mondani, tehát hogy ő a neokonokkal is jóba volt, de aztán amikor Trump elnök volt, akkor azért a Trump irányvonalba is jobban bele tud illeszkedni. Aztán persze, amikor volt egy rövid időszak, amikor úgy tűnt, hogy a saját politikai karrierre próbálkozik, akkor kicsit visszament megint a hagyományosabb republikánus irányvonalba, de én róla simán el tudom képzelni, hogy ezt a Trump irányvonalat követi, és még egy ilyen úgymond establishment politikuson Marco Rubio nevét felvitették, mint esetleges külügyminiszter, aki szintén szerintem, ugye ő volt 2016-ban még a fő Igen. Trump ellenes establishment jelölt, szerintem most már simán azt csinálná, amit Trump mond.
Ennek azért is van bocsánat jelentőség, mert ugye Pompeo arról írt, hogy még több fegyver kellene Ukrajnának, illetve hogy tárgyalóasztalhoz bombázzák majd Putyint. Ebben egy érdekesség, hogy Zelenszky elnök első között gratulált Donald Trump újraválasztásához. Ugyanakkor Putyin részéről Peszkovnak volt csak egy nyilatkozata, miszerint az orosz elnök nem tervez gratulálni. Bármilyen szempontból szerintetek hogyan várható a következő hetekben, hónapokban az ukrajnai háborúnak az alakulása, egy újonnan fölálló Trump adminisztráció, hát hogy mondjam én, előképe mellett?
Hát szerintem a nagy kérdés ugye az, hogy az ukránok mennyire tárasztak be akkor amerikai fegyverekből, meg amerikai pénzből, és hogy az európaiak mennyire felkészültek fel arra, hogy átveszik Amerika szerepét, és hogy mennyire tudják egyetlen hadügyhöz nem értek hadügyire kiváltani Amerika szerepét. Azt gondolom, hogy a nagy kérdés a segély lesz. Tehát a Trumpnak nagyon más eszköze nincs, mint arra, hogy azt mondja, hogy Ukrajnától elvágja azt a nagyszabású katonai és pénzügyi segélyt, amit Ukrajna eddig kapott, viszont ez egy hatalmas nyomás lesz az ukránokra, hogyha ezt valóban meg tudja valósítani, és erre biztos, hogy meg lesz az eszköze, hogy mostantól ne kapjanak, mert azt ugye el kell fogadni, tehát a segélyt először el kell fogadni, és ha be se terjeszti senki, akkor nem fogják, és nagy lesz a nyomás szerintem Trump részéről Ukrajnára, és nem tudom, hogy tehát ez Európa és az Ukrajna közös feladata lesz.
Én megint arra hivatkoznék, hogy ugye Trump megírta az Art of the Deal című könyvét, neki minden egy ilyen üzletkötés, minden transzakcionális, én szerintem ő ezt az egész háborút is így fogja fel, és valami olyasmi lehet a fejébe, hogy ezek az ukránok fogadják már el azt, hogy nem tudom, le kell mondani Donyeckről, talán megtarthatják, vagy itt visszakaphatják a Krímet, de lehet, hogy arról is kell majd így, nem tudom, mint egy bazárban így alkudozni, hogy akkor Donyeck megy, Krím marad, Krím is megy, stb., és akkor valamit kössenek már meg, és ezt fogja akarni rákényszeríteni a két félre. Szerintem ő így, a Közel-Kelet is ilyen volt. Oda küldte Jared Kushnert, akinek ingatlan bizniszben volt tapasztalata, semmilyen tapasztalata nem volt a Közel-Keletben, és egy évszázadok óta zajló sérelmekkel és traumákkal feszes helyzetbe oda küldött egy ingatlan tapasztalatokkal rendelkező embert, hogy kösse már meg ezeket az Ábrahám egyezményeket, ahol majd Közel-Keleti emberek is biztos fölismerik majd, hogy nekik milyen érdekeik vannak, ott is lehet majd valami. Ő így gondolkodik a világról.
Áron?
Ugye Trump azt ígérte, hogy akár már megválasztása után 24 vagy 48 órán belül meg lesz a béke és fegyverszünet.
Orbán Balázs erre appellált, ezt szerint erőseket mondani.
20 óra lassan eltelik belőle, vagy tudom, valamennyi ezért meg lesz.
Lassan 24 órában vagyunk
Igen,
áram.
Igen, tehát hogy így kíváncsi vagyok, hogy ez hogy valósul meg. Nekem én elolvastam elég sok kicsit mazohizmusból, meg egy kutatási projekt részeként Trump beszédet, ami Ukrajnáról szólt. És az volt az egyik feltűnő dolog benne, hogy mindig arra hivatkozott, hogy ő ezt jobban csinálna, semmi konkrétat nem mondott, hogy egyébként mi a terve. A másik magyar szempontból érdekes dolog volt, hogy elég gyakran, tehát az sok beszédében, nem csak a tévévitában, az nagy feltűnés keltett, hivatkozott arra, hogy barátja Orbán Viktor nagyon érti ezt a területet. Tehát, hogy amit Trump gondol, amit Musk gondol, amit Orbán gondol, az azt hiszem, igen, valóban az, amit a Pogi mondott, ez a terület feladás, valami dealt majd csinálunk az oroszokkal, és ez az azonnali béke. Nem tudom, hogy ebből mi fog megvalósulni, az valóban, amit Gábor az előbb mondott, szerintem is igaz, hogy egyelőre az nagyon, tehát az nem látszik, én azt nem tartom valószínűnek, hogy a republikánus kongresszus, a republikánus elnökkel most újabb ukrajnai segélycsomagokat elfogadjon. Ez már az előző, ebben az utolsó ciklusban is nagyon nehezen ment át, tavasszal, több körön keresztül, nagyon sok republikánus ellenszavazattal. Ez egy olyan terület lehet, ahol még a republikánusok Trumppal is akár szembe mennek, mert erről is olvastam, különböző kutatásokat néztem, hogy ez nagyon erős identitás alapon már kapcsolódik, hogy Amerika ne támogassa Ukrajnát. Nem, néha én az az érzésem, hogy ez már nem is csak Trumpnak a kezében van, tehát ő nem tudja ezt, tudná ezt, ha akarná se igazán visszaállítani, az a közönségnek is egy kicsit az elvárása, tehát én nem hiszem, hogy itt, tehát tényleg az ukránoknak arra kell felkészülniük, amit eddigi csomagokból megkaptak.
Közhelynek tűnhet, de tény, hogy az az erőteljes várakozás, hogy Donald Trump győzelme kihozhatja Orbán Viktort a nemzetközi politikai karanténból. Szerintetek tényleg erre kell készülni? Ezt kérdezem már csak azért is, mert ugye ma reggelre beesett a forint, délután már 410 forintba is került az euró. Összefügg egyébként ezt szerintetek az USA választásával, vagy csak egy véletlen egybeesés? Először talán erre válaszol Zoltán, utána pedig akkor az a kérdés első felére reagáljatok ti fiúk.
Szerintem semmi lényegi mozgás nem volt, tehát hogy most már amikor jöttem 409-nél volt, tehát hogy igazából se nem erősödött, se nem gyengült. Orbán Viktor teljesen egyértelműen megerősödik ezzel. Tehát ő gyakorlatilag a Trump helytartója lesz az Európai Unión belül.
Ennyire biztosan kijelenthető már most?
Én teljesen biztos vagyok ebben. Már most magas lóról beszél Ursula von der Leyennel, hogy ő itt tulajdonképpen Amerikát képviseli. Szerintem ugye nem véletlenül kezdte ő el ezt az egész békemisszió dolgot, korábban, amiért ugye az Európai Uniós államok kritizálták, ő arra játszott, hogy ha majd Trumpot megválasztják, akkor ő tulajdonképpen Trumpnak. Tehát, hogy az előbb azt mondtam, hogy Jared Kushner ki lett nevezve közel-keleti megbízottnak, bizonyos értelemben Orbán Viktor, ahogy Áron is mondta, ő ért ezekhez a dolgokhoz, ki van nevezve ilyen Ukrajna béke megbízottnak, és szerintem a Trump támogatásával az Orbán megpróbál majd békét teremteni. Közben egyébként ilyen, mit tudom én, dél-amerikaiakat is, meg kínaiakat is beszervezett ebbe a sztoriba. Tehát, hogy egy relatíve széles koalícióval, Trump támogatásával ő megpróbál majd, és hogyha ezt még ráadásul meg is tudja csinálni, hiszen ott van mögötte Trump pénzmegvonása az ukrán esetben, akkor Orbán ebből úgy fog kijönni, hogy ő megteremtette a békét, tehát ő már réges-régen nem a hazai pályán focizik, hanem a világpolitikai pályán.
Ez világos, bocsánat, azon megadom a szót, de hogy ugye ez nyilvánvalóan Orbán Viktornak az érdeke, hogy így pozícionálja saját magát, de lesz-e valójában neki bármilyen praktikus haszna Donald Trump oldaláról? Tehát nyilván a kampányban jól lehetett neki akár a szimbolikus támogatás, akár ugye lehetett arról olvasni, hogy különböző kampánytechnológiai tudástranszfer átadás volt ide-oda, tehát hogy ez oké a kampányidőszakban, de most, hogy már kormányon lesz Donald Trump, mi szükség lenne neki Orbán Viktorra?
Hát például az, hogy ő igazából szerintem ezt az egészet nem akarja csinálni maga, hanem igazából lesz. Tehát amikor őt azzal kritizálják, hogy elidegeníti az összes hagyományos szövetségesét Amerikának, és ezért ezzel kritizálják, akkor azt tudja mondani, hogy ez nem igaz. Ott van például a legrégebben szolgáló miniszterelnök Európában, a strongman, ahogy ugye Orbán Viktorra hivatkozik, ő is mennyire szeret engem. Tehát hogy a Trump bárkit emel, aki őt pozitívan szokta kiemelni, és ebből a szempontból még egy Kim Jong-unnal is képes barátkozni, hogyha éppen úgy jön ki a helyzet, és hogy Orbánnak meg ugye ez nagyon-nagyon jól jön, hiszen ugye amikor mondjuk Brüsszel kritizálja, hogy itt nem tudom, demokrácia problémák, korrupció problémák, stb., éppen gazdaságilag is nehéz helyzet van, akkor őt ez újra eleválja egy olyan szintre, hogy de hát ugye eddig itt volt ez a csúnya Pressman, aki itt kritizált engem, nem, de hát ez a demokraták voltak, és most is látszik, hogy visszaállt a amerikai-magyar kapcsolatok aranykora, láthatólag nemzetközileg nem vagyok elszigetel, de hát ugyanerre tulajdonképpen Trumpnak is szüksége van, hiszen Németországgal nem lesz annyira jó, a Japánnal nem lesz annyira jó, az egész Európai Unióval, tehát az Amerika hagyományos szövetségeseivel nem, ugye Kínát az kritizálja, tehát ott nehéz lesz, tehát neki is kellene azért valahol felmutatni szövetségeseket, és akkor Putyin, Orbán, ki tudja még ki.
Csak egy gyors közbevetés, hogy közben Kamala Harris fölhívta Donald Trumpot, és elismerte a vereségét, illetve gratulált Donald Trump megválasztásához. Gábor.
A külpolitikát, tehát én azt gondolom, azt nem tudjuk Orbán Viktortól elvitatni, hogy kvázi itt most sikeresen fogadott, de azt viszont muszáj kiemelni, hogy kvázi rulettezett a magyar külpolitikával, tehát ő volt az, aki most így, hogy rulett asztalként képzeljük el, betolt mindent a pirosra, ha a fekete jött volna, az nagy bukta lett volna a magyar külpolitikát, mert most még 4 évig nagyon rosszba lettünk van az amerikai kormányzata, és már tényleg fagyponton voltak a viszonyok, de ő azt mondta, hogy akkor most jók lesznek viszonyok, és ezt a sikert valóban elérte Orbán Viktor, és valamennyire ki fogja hozni szerintem az elszigetelődés. Ez egy jó fogadásnak, vagy egy sikeres fogadásnak, de szerintem alapvetően a külpolitikát ennél felelősségteljesebben kell folytatni, tehát arra kellett volna törekedni, hogyha mondjuk máshogy alakul a választás eredmény, akkor is tudjunk együttműködni az amerikai kormányzattal, és ez egyáltalán nem érdekelt őt.
És még annyit tennék ehhez hozzá, hogy szerintem ráadásul az se biztos, hogy hosszú távon. Tehát azzal teljesen egyetértek, mindketten mondtátok, hogy most ez egy nagyon erős pozíció Orbán Viktornak, és rövid távon ő a barát, Trump számára kölcsönös közös érdekeik vannak. De hogy Trump fel tud emelni embereket, úgy, hogy el is tudja dobni őket. Tehát, hogy nála nincsenek ilyen tartós kapcsolatok, és ha valamiért rosszba lesznek, vagy máshogy kezdenek gondolkodni a világról, akkor ez konfliktushoz lehet, ugye, elég furcsa volt, hogy a mai napon Kövér László mondott egy olyat, hogy Magyarország és Kína vezetése hasonlóan gondolkodik a világ jelenéről és jövőjéről, és ez egy olyan téma lehet, ahol viszont keresztezheti egymást az amerikai és a magyar érdek. Ugye ráadásul nem is igaz ebben az értelemben Kövér László mondata, mert amit a kínai vezetés nem sokat lehet tudni, ami kiszivárgott, az inkább az, hogy ők azért az állandóságot, a stabilitást miatt inkább a Harris győzelmet favorizálták volna, tehát nem annyira gondolják ugyanazt ebben az esetben a világ működéséről, de Kövér Lászlónak még egy olyan mondata is volt ebben, amiben kifejezetten a kereskedelmi háborúkat kárhoztatta, hogy azok nem vezetnek eredményre, és ugye hát azért Donald Trumpnak az pedig egy fő...
Ennek a fokozódása várható, és akkor egy kicsit erről beszéljünk még, hogyha már ezt beosztod, és nagyon köszönöm. Ugye az már korábban is fölmerült, hogy a Kínával való viszonyban igenis lehetnek majd feszültségek egy Donald Trump elnökség esetén Magyarország és az Egyesült Államok között. Ugye itt elég csak a magyarországi már euró milliárdos kínai hitelkitettségét figyelembe venni, hogy valami fajta képet kapjunk erről. Szerintetek elképzelhetetlen, hogy Trump is visszavesz a kampányüzemmódból a Fehérházba bekerülve, legalábbis ami a kínai viszonyt illeti?
Én nagyon erősen fogadnék most arra, hogy vissza fog venni. Tehát, hogy ez megint arról szólt, hogy fölsrófolta, és utána sokkal puhább lesz Kínával. Az lehet, hogy bevezetnek ilyen relatíven magas vámtételeket, de itt nagyjából szerintem végre. Ezt gondoljunk bele a következőbe például. Tehát, ja, ott van mellette Elon Musk. Elon Musk jelenleg majdnem, hogy egy ilyen második emberként funkcionál ebben az egész sztoriban. Rengeteg pénzt rakott bele. És Elon Musknak óriási a kitettsége Kínában. Tehát, hogy azt azért, és azért azt láttuk, hogy ezek működnek. Tehát például a korábbi ilyen Kínával kapcsolatos kérdések is azok, kaptak egy csomó felmentést. Tehát például az Apple azt mondta az elején, hogy ők szeretnének, Trump azt mondta, hogy szó se lehet róla. Kaptak egy kicsit. És utána egyre nagyobb és nagyobb lukakat, és ma már gyakorlatilag az Apple teljesen kivették a kínai szankciós politika alól. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez masszívan föl tud puhulni, és főleg, hogyha ott vannak mellett olyan érdekeltségű emberek, akik ebbe az irányba fogják tolni, Orbán is ebbe az irányba fogja tolni, Elon Musk is ebbe az irányba fogja tolni. Nagyon vicces, hogy a magyar miniszterekről egyébként úgy beszélünk, mint akinek az amerikai politikára ráhatása van, de itt tartunk, hogy igen.
Áron.
Annyival árnyalnám talán, vagy nem tudom, hogy vitatkoznék-e, mert én sem tudom ezt, és simán el tudom képzelni, hogy ez fog történni, de Orbán Trumpnak annyira erősek ezek a hangulat ingadozásai, hogy simán el tudom képzelni, hogy egyszer kitalálja, hogy Kína a fő ellenség, és akkor pedig mindent visszacsinál. Arra gondoltam még, hogy azért nyilván Musk és ezek a személyek is erősen hatnak, de ha volt valami folyamatosság az amerikai külpolitikában, ami Bident, Trumpot és a késői Obama éveket összekötötte, az az, hogy a kínai stratégiai fenyegetést komolyan veszik. Tehát ezért ez a bizonyos chipsekt, amit már szintén hallottunk, hogy a hazai gyártását, a magas technológiának meg erősíteni kell, Kínával szemben versenyképességnek erősíteni kell. Én azt hiszem, hogy ez az irány, ez egy annyira erős, azt mondtam, hogy a Trump-féle emberek fognak a külügybe bekerülni, de hogy ennek annyira erős a vetülete, hogy ezt még
pont Trump a chipsek nekem megint ugyanezt sugallja. A chipsek az nem csak arról szólt, hogy legyen hazai kapacitás, hanem arról is, hogy mondjuk a legversenyképesebb, leggyorsabb chipeket képes legyen Amerika gyártani, hogyha esetleg, mit tudom én, Kína meghódítja Tajvant, akkor legyen saját kapacitás. Most, hogy azt a kampányidőszakban bedobni, hogy ő ezt visszavonná, tehát gyakorlatilag leállítaná a chip autonómiáját, ami azért, lássuk be, nem csak egy technológiai kérdés, ez egy nemzetbiztonsági kérdés. Tehát ez megint csak arra, abba az irányba mutat nekem, hogy felpuhul, képes felpuhulni. Nekem az egész chipszek visszavonása az egy felpuhulás Kína ügyben. Hiszen az azt jelenti, hogy konzekvensen viszem szóval, sőt, még durvábban viszem tovább a chip autonómiát, és az AI autonómiát, és az egész ilyen technológia autonómiát. Hogy egy ilyet képes, legalábbis azt mondja róla, hogy vissza, lehet, hogy itt is lehet, hogy nem vonja vissza. Tehát hogy az a baj, hogy Trump esetében bármi és bárminek az ellentéte.
Viszont én csak egy gondolatot fűznék hozzá, tehát kiegészítve azt, amit Áron mondott, hogy ezek a mozgások, ezeket nem tudom felmérni, hogy mi fognak ennek mentén történni. Az biztos, hogy az elmúlt 30 év politikai íve az leginkább arról szólt, hogy Amerikában a konszenzus területek megszűntek, tehát hogy a két párt szélség sem polarizálódik, és én nagyjából nem tudnék sok témát azonosítani, hogy Kína az egyik, amiben még van átfedés jelentős valóban. Tehát ez tényleg úgy van, hogy a Trump azért kritizálta a demokratákat, hogy nem elég fogják föl, hogy Kína mekkora stratégiai kihívás, és Oroszországot képzelik el még párhuzamos stratégiai kihívásként, miközben Oroszország már nem az, már csak Kína az, de hogy alapvetően egyetértés van a két nagy párt között abban, hogy Kína egy nagyon komoly stratégiai konkurens, és ezt komolyan kell venni. Tehát itt árnyalatokról beszélünk, nem arról, hogy ez létezik, mint kihívás.
Ez meg egy hozzá dolgot hozzáfűznék, hogy az előbb említettük ezt a fegyverszállítás kapcsán ezt a nagyon nehezen átvitt tavaszi törvényt arról, hogy Ukrajnának fegyvert szállítsanak. Az egy komplikált segélycsomag volt, ami egyszerre tartalmazott támogatást Ukrajnának, Izraelnek és Tajvannak, de a háromról külön szavazás volt a képviselőházban, és nagyon érdekes, hogy miközben Ukrajnát a republikánusok szélső jobboldali szárnya nem akarta megszavazni, Izraelt nyilván az demokraták baloldali szárnya nem szavazta meg, Tajvan volt az, amiből igazából konszenzus volt. Tehát a demokraták, republikánusok mind azt mondták, hogy Tajvannak kell támogatást venni.
Közben ugye a kormány oldalról erőteljes kritikák hangozottak el, illetve felszólítások is David Pressman irányába. Mentszer Tamás volt az, aki a Fidesz kommunikációs igazgatójaként először sőként megütötte az alaphangot, erre csatlakozott utána a fideszes kommentariátus élén Bayer Zsolttal. Maga a Pressman egyébként egy rendezvényen szólalt meg és értékelte az eredményeket. Nagyon hevenyészet nyersolításra tudok most csak szolgálni, elnézést kérek az esetleges pontatlanságért. Ez egy kis saját rendezvény volt a nagykövetség. Igen. Azt fogalmazta meg, hogy Orbán miniszterelnök úr ezt az választást nagyjából úgy kezelte, mint egy kártyajátékot a kaszinóban. Nagyon nagy téteket tett, és akár elhitte azt, hogy nyer vagy veszít, nem pénzzel játszott, vagy nem azt tette kockára, hanem az amerikai-magyar viszonyokat, és gyakorlatilag mindent erre az egy oldalra tett föl, és az a kár, amit ezzel okozott, az mélyebben húzódik, és túlmutat azon, ami egy 4 éves elnöki ciklusból kikövetkeztethető, mert alapvetően befolyásolhatja azt a kapcsolatot, ami szövetségesek között, erős nemzetek között húzódott meg, valamibe, ami sokkal kisebb és ilyen értelemben múlandóbb. Ez volt nagyjából a nagykövetnek a szava, de egyébként a magyar sajtó szintén lehozta, tehát meg lehet nézni, nem csak ilyen hevenyészet fordításban. Ilyen szempontból vártok-e valamilyen erőteljesebb fokozódást a Pressman magyar kormány közötti csetepatéban, vagy nagyjából az a mintázat fog folytatódni, amíg hátralévő hónapokban, ameddig belemiktatják Donald Trumpot, amihez már hozzászokhatott a magyar nyilvánosság?
Hát itt az van, amit a Gábor mondott, tehát tulajdonképpen Pressman ugyanazt mondja, amit a Gábor az előbb elmondott, annyival többet mondott Gábor, hogy hát ugye hozzátette, hogy bejött neki, Pressman szerint nem jött be, szerintem Pressman téved és Gábornak van igaza, bejött neki, és hát impressment le fogják cserélni. Tehát, hogy ő mondhat bármit arról, hogy nem tudom, szerinte milyen mély sebeket ejtett a magyar-amerikai kapcsolatokon, de hát egy új adminisztráció, egy új nagykövetet fog kinevezni, és hát ugye amikor Trump volt az elnök, akkor egy olyan nagykövet volt Budapesten, aki egyébként kifejezetten Orbán konform volt, és én azt várom, hogy megint ez fog történni, tehát hogy Pressman megy, és jön helyette egy Orbán barát nagykövet, úgyhogy...
Ennyit tettek.
Jó, pár aspektus még a végére, és kérlek, hogy azt is gondoljátok végig, hogy mi az, amit erre nem tértünk ide, szeretnétek megosztani a nézőinkkel így a záráshoz közeledve. Itt beszéltünk az adás előtt arról, hogy milyen jelentősége volt a kampányköltéseknek. Fölvetettem ugye azt, hogy egészen elképesztő az a pénzmennyiség, amit elégettek ezekben a kampányokban. Itt ugye a demokrata oldalról lehetett tudni azt, hogy itt milliárd dollár fölötti az a pénzösszeg, amelyet Kamala Harrisre elköltöttek a donoroktól, illetve a mikroadományozóktól érkező pénzekből. És Gábor, te mellett érveltél elég meggyőzően, hogy ez igazából nem elégedett pénz abban az értelemben, hogyha nem lettek volna ilyen erőteljes erőforrás allokációk a kampány részéről, akkor valószínűleg még gyászosabb lenne az eredmény a szenátusban és a képviselőházban. Kérlek, egy kicsit fejtsd ki ezt a gondolatmeneted.
Hát az volt az alap, hogy valóban a demokraták szerintem picit fölültek annak az illúziónak, és én is, mint elemző, hogy ez egy nyerhető helyzet, miközben a közhangulat nagyon szélsőségesen a demokraták ellen hangolódott, és igazán nem lehetett nyerni, de ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak kampányolni, ahhoz, hogy egyáltalán meg tudjanak jelenni, és a képviselőházban a Trump többségét alacsonyan lehessen tartani, ahhoz azt kellett, hogy higgyenek Kamala Harrisben, és akkor elmenjenek a demokrata szavazók, akik megszavaztak egy csomó demokrata képviselőt is most, és lényegében, ha arról beszélünk, hogy mennyire veszély, mekkora veszélyt jelent Trump a demokráciára nézve, az jelentős mértékben azon is múlik, hogy a kongresszusban mekkora többsége lesz, és azt azért látjuk, hogy az nem lett annyira elsőprő, mint lehetett volna, hogyha nem hisznek nagyon sokan abban, hogy Kamala Harris nyerni tud, és hogyha nem kampányolnak mellette komoly erőforrásokat mozgósítva.
Igen, ezzel én is egyetértek. Aztán abban nem vagyok biztos, illetve azt valószínűsítem, hogy egy adott szint után a kampány költekezésnek a plusz értéke az nagyon minimális. Tehát, hogy ha valaki 5000 reklámot néz, és tehát vagy 5000-6000 reklámot, akkor nem fog különféle mód, nem lesz meggyőzőbb az üzenet már. Tehát meg lehet kérdezni, hogy mire lehetett volna még, vagy hogyan lehetett volna ezt jobban felhasználni, de azzal teljesen egyetértek, hogy az viszont nagyon fontos volt, hogy elhitessék a legalább a bázissal, hogy és ez az, amiért szerintem most utólag nyilván Joe Biden lehet, hogy a Fehérházban azt gondolta tegnap este, hogy ezt még én is hoztam volna, de azt hiszem, hogyha Joe Bidennel ment volna végig ez a kampány, akkor nagyon sok demokrata képviselő és szenátor sokkal rosszabb reggellel ébredt volna, mert egyszerűen az lett volna a vége a kampánynak, hogy ezt már az emberek sem hiszik el, hogy ez egy megnyerhető választás.
Szerintem az amerikai politikának ez az egész kampányfinanszírozása rákfenéje. Tehát, hogy ilyen brutális összegű pénzt kell összegyűjteni, hogy azzal töltik a politikusok az idejüket, ugye, hogy Ocasio-Cortez bemutatta, amikor bekerült, hogy az első pillanattól azt mondják neki, hogy akkor lehetsz egy bizottságban, ilyenben és ebben a bizottságban, ha ennyi és ennyi pénzt gyűjtesz, mutatta a papírt Ocasio-Cortez, hogy ez így működik. Hogy ráadásul nem csak a hivatalos kampánypénzek vannak, hanem ugye emellett ott vannak ezek a super pack-ek, amiben még extra pénzek mennek, az egész Citizens United döntés, tehát hogy ez olyan szinten szerintem a foglyulejtett állami intézményesítése az én szememben teljesen komolyan megkérdőjelezi azt, hogy Amerika egy demokrácia-e. És nem csak az én szememben, hanem erről nagyon komoly könyvek vannak, nagy amerikai egyetemek politológusai mutatták ki, hogy ennek az a vége, hogy olyan alapvető kérdésekben, ahol a lakosságnak van egy bizonyos álláspontja, a nagyvállalati szektornak, nagy tőkét kell mondani, a nagy tőkének van egy másik álláspontja, Page, Bartels, ha sorolni tudnám az irodalmat, kimutatták, hogy a nagy tőke érdekei szoktak ténylegesen érvényesülni. Szóval ez egy nagyon-nagyon, és nem kell, hogy így legyen. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez feltétlenül része a demokráciának, egy csomó európai választási kampányrendszerben, például a Belgában is úgy van, hogy teljesen áttekinthető, nem kell sok pénz hozzá, és állami finanszírozású kampányok van.
Ezt teljesen egyetértek, hogy nem kell, hogy idén, és ez egy nagyon komoly év, és ez valóban ez szerintem az egész demokráciát egy picit megkérdőjelezi Amerikában, a demokrácia minőségét, amiről beszéltünk. Tehát, hogy demokrácia van, de azért ez nagyon gyengíti, és akkor de beszéljünk arról, hogy itt az a probléma Amerikában, hogy a Citizens United ugye egy alkotmányjogi védelmet biztosított ennek, és azt mondta lényegében, hogy a vállalatok személyek, és mivel a személyeket korlátlan szólásszabadság illeti meg, a vállalatokat is, és a szólásszabadság pénzformát ölt, tehát, hogy itt ez az a baj, hogy itt nem simán arról van szó, hogy lehetne törvényeket módosítani, és az tök jó lenne, de az alkotmánybíróság vagy a legfelsőbb bíróság elkaszálná alkotmányjogi agályok mentén. Tehát amíg ez az legfelsőbb bíróság van, addig ezen senki nem fog tudni változtatni.
Zárókör. Nyilván rengeteg aspektus van ennek a választásnak, amit érdemes lesz elemezni, és ígérem is, hogy nyilvánvalóan itt a Partizánon majd élén járunk annak, hogy elemezzük a különböző következményeit a új Trump adminisztrációnak. Már most szeretném őként meghirdetni, hogy jövő héten érkezik majd az Amerikánó első évadának záró epizódja, amelyben a srácok összeülnek, hogy utoljára kitárgyalják azt, hogy igazából milyen kampányon vagyunk túl, de nyilvánvalóan ezen túlmenően is majd fogunk foglalkozni azzal, hogy mi várható a második Trump elnöki ciklustól. Tehát magát a kampányt is valószínűleg a következő hetekben, hónapokban számtalan aspektusban lehet majd elemezni. Fantasztikusan izgalmas, és nagyon keveset látok még abból, hogy valójában milyen választói csoportok és hogyan tolódtak át egyik irányból a másikba, hol tudott igazából áttörni jól Donald Trump. Valójában az a mozgósítás, amiről sokat beszéltek a demokrata párt oldaláról Kamala Harris vonatkozásában, hogy a terepen milyen erős a jelenléte a kampánycsapatoknak, hogy ez működött-e, ha nem működött, miért nem működött, valójában mit kell ebből a következtetésként levonni, hogy az új média különböző megnyilvánulásainak, itt a podcastereknek volt-e érdemi hatása abban, hogy végül hogy alakult ez a szavazás, vagy ez igazából csak egyfajta látványpékségként segítette Trump érvényesülését, és valami teljesen más aspektus volt az, ami döntő hatással bírt. És így tovább, és így tovább, és így tovább, gázai háború, hogy ez a kérdés valójában volt-e annyira megosztó, és tényleg vitte el annyi demokratát, vagy tántorította el annyi demokratát Kamala Harris-től, mint amennyit láthattunk, hogy hát itt nagyjából 10 millió szavazó maradt távol a 2020-as eredményekhez képest a jelenleg ismert adatok alapján. Most nézek rátok, vagy erősítsétek meg, vagy cáfoljátok. Nagyságrendileg 10 millió demokrata hiányzik most.
Megvárjuk, hogy Kaliforniában mennyi szavazat érkezik be, mert ott kb. Felét még nem számolták meg, de
2016-ban is azt láttuk, hogy lényegében szavazategyenlőség volt a választás napján, és aztán 2 millió fölé nőtt Hillary Clinton elé, amikor Kaliforniát kiszámolták, tehát azt, ami Kalifornia is kiszámolva, addig legnagyobb tagállam, addig nehéz erről végérvényesen nyilatkozni.
Szóval lesz mit elemezni a következő időszakban, és ezért is különösen hálás vagyok, hogy itt az első pillanatokban vállaltátok ezt, úgy az éjszaka folyamán, mint most este. Számotokra ilyen nagyon friss élményként mi az, ami a legizgalmasabb, és én értelemben a legtöbb további gondolkodása okot adó fejleménye ennek a választásnak? Áron.
Számomra az igazából a fő kérdés, hogy ugye azt láttuk, hogy lehet az apró momentumokat kérdezni, hogy ez számított, az számított, vagy hogy ez a csoport így szavazott úgy, de hogy azért azt látjuk, hogy ez nem egy nagyon kicsi dolga múlt. Ez egy 4-5%-os elmozdulás minden választói csoportban szinte, ahogy itt ezt már többször mondtuk ma. Ez egyfajta általános elégedetlenség, és engem igazából az érdekelne, hogy mivel kapcsolatban van ez az elégedetlenség, és ez valószínűleg nem csak Amerika specifikus. A nyugati világban sorra buknak meg az inkumbens kormányok, mihez kapcsolódik, annyira azért nem volt katasztrofális az elmúlt évek gazdasága, hogy ez indokolná, de közben az emberek mégis úgy élik meg, hogy ez súlyos, ugye az infláció lecsökkent, de az emberek ahhoz viszonyítják, hogy 4 éve mi mennyibe került, erről is sokszor lehet beszélni, illetve szerintem a Covid-nek az időszaka még mindig egy nem feldolgozott téma ebből a szempontból, tehát hogy másfél év, amelyik egy nagyon nagy megrázkódtatás a társadalomnak, lezárások, emberek elvesztik a munkájukat. Igaz, hogy azóta van munkahelyteremtés, de az a másfél év az szerintem hát különféle ilyen társadalmi feszültségeket indított, de nyilván tehát ezek csak találgatások egyelőre, és ezt kell megnézni, hogy mi lehet a mögött.
Én emelném az absztrakció szintet, tehát szerintem itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy itt egy választás volt a sok közül. A 2016-osra még lehetett azt mondani, hogy ott nem tudom, volt egy nagy tévedés, de hogyha újra választották Trumpot, szerintem itt konkrétan arról van szó, hogy az amerikai demokrácia rendszerválságba került. Szerintem ez az Egyesült Államok Brexitje, ami itt történt, tehát itt egy nagyon komoly rendszerválságba került a legjobb nagyobb vezető nyugati demokrácia, ami kihat nyilván a többi demokráciára is. Tehát szerintem ezt nem lehet, vagy nem érdemes csak úgy elemezni, mint egy választást a sok elmúlt 20 választás közül. Szerintem itt ki kell mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy, és ami ezután fog következni, az ezt fogja mind mutatni, hogy rendszerválságba került az amerikai demokrácia.
Gábor.
Én ezt elképzelhetőnek tartom, ezzel együtt azt is gondolom, hogy megnézve azt, hogy mennyire nagy volt a társadalmi elégedetlenség, amit jelentősen alábecsültük ennek a hatását erre a választásra, én még mindig azt gondolom, hogy egyrészt, hogy ha nem Donald Trump a republikánus jelölt, akkor nagyobb arányú győzelem született volna, és ezt érdemes figyelembe venni, mert vannak szavazók, akik Donald Trump személye miatt szavaztak most a republikánusokra, de van egy csomó szavazó, aki miatt nem szavazott. És az is egy nagyon kiemelő tényező, amikor egy választási vereséget, súlyos választási vereséget nézünk, akkor úgy gondoljuk, hogy ez az egyetlen érdekes aspektus, de azt is lehet érdemes nézni, hogy valószínűleg ez egy lehetetlen helyz küldetés volt, amit Harris most végrehajtott, és mi mindig az van, hogy minden másik demokrata szavazó az azt gondolja, hogy ez a kormányzat rossz, és hogy rossz irányba tart az ország, de mégis leszavaztak a demokratákra, mégis elmentek, tehát a mozgósítás abban azért mindenképpen bukta volt, hogy nem még csak meg se tudták közelíteni Trumpot, de hogy egy csomó ember leszavazott rájuk, aki nem, amúgy nem volt elégedett ezzel a kormányzattal, és e tekintetben volt egy siker, aminek volt egy nagyon konkrét politikai hatása, hogy nem lesz hatalmas többsége Donald Trumpnak, amivel könnyen tudnak kormányozni, tehát volt egy demokrata siker, amit ahhoz kell mérni, hogy mi lett volna, ha Joe Biden marad a jelölt, és mi lett volna, ha nem kampányolnak teljes energiával, amit nem tudunk, tehát itt most már ez egy ilyen a tények ellenében spekulálunk, de én szerintem rosszabb lett volna a helyzet.
Tábor Áron, Győri Gábor, Pogácsa Zoltán, nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy az éjszaka után még most ma este is újra itt voltatok velünk. Aludjátok ki magatokat, pihenjétek ki magatokat, hiszen szükséges a tudásotokra a következő időszakban is. Várunk majd vissza benneteket a stúdióban. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Köszönöm szépen.
Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, nem csak azt, amivel ma este megtiszteltetek bennünket, amit az elmúlt, vagy hát pontosabban az előző éjjel 10 órájában tanúsítottatok és mellettünk voltatok végig. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a választást Magyarországon, a YouTube-on, a Partizánon követtétek a legtöbben. Az összes többi választási stream együttvéve sem tudott annyi nézőt felmutatni, mint a partizános nézőtábor. Nagyon szépen köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, rendkívül megerősítő ívégezni a munkánkat, hogy tudjuk, tömegek állnak mellettünk, és tömegek követik a munkánkat. Úgyhogy annak érdekében, hogy ezt folytatni tudjuk, nagyon fontos az, hogy továbbra is álljatok mellénk, ne csak a figyelmetekkel, hanem lehetőségétekhez mérten a pénzetekkel is. Ugye az 1%-os kampány során 417 millió fölött volt az az összeg, amit össze tudtunk gyűjteni, ez hatalmas pénzmennyiség, hatalmas együttese annak a támogatásnak, amiből meg tudjuk tervezni a 2025-ös évünket. De fontos látni, hogy ez a pénzmennyiség nekünk a jövő évi teljes működésünket fogja majd segíteni, és ez a pénzösszeg mindössze egy napi összege annak, amiből a közmédia működik. Szóval érdemes figyelembe venni az arányokat. Éppen ezért, hogyha szeretnéd, hogy továbbra is itt legyünk, továbbra is folytassuk a munkánkat, és hogy például ilyen összetett választási műsorokat képesek legyünk előállítani, akkor arra kérlek, hogy állj mellénk, támogass bennünket, a leírásban megtalálod azt a linket, amelyen keresztül hozzá tudsz járulni a működési költségeink fedezéséhez. Akárcsak, hogyha egy ezressel hozzájárulsz az e-havi költségeinkhez, az egy hatalmas segítség abban, hogy tervezni és fenntartani tudjuk majd az operációnkat. Úgyhogy előre is köszönöm a támogatásodat, előre is köszönöm, hogyha ilyen formában is mellénk állsz. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. A következő két napban is jelentkezünk majd természetesen műsorokkal, hiszen csütörtökre kezdődően EU csúcs lesz, ami azt jelenti, hogy Magyarországra érkeznek az európai vezetők, sőt, most már lehetett olyat is hallani fideszes körökből, hogy maga Donald Trump is videóüzenetben be fog majd jelentkezni. Meglátjuk, hogy ebből mi válik valóra. Ott leszünk a helyszínen, és tudósítunk a legfontosabb fejleményekről, úgyhogy csütörtök pénteken is lesz adás természetesen. Este kapcsoljatok a Partizánra, de a pontos fejleményekért kövessetek minket a social media felületeinken, ahol minden nap tájékoztatunk majd arról, hogy pontosan mikor és milyen adással, illetve milyen vendégekkel készülünk a számotokra. Zárásként nem tudok más tenni, mint hogy megköszönöm a figyelmeteket minden munkatársam nevében. Jó éjszakát kívánok! Gulyás Márton voltam Budapestről. Ciao.